Magyarok. Szindbád évszakai. Krúdi Gyula, Szindbád. Amikor először olvastam, a verseim képeit, a nyelvét alakította át. Vízióim támadtak tőle. Álmomban láttam Szindbádot a kis alföldi állomáson, a nyárfák között vagy a végtelen hóban futó szánon, bungában és szivarozva. Időnként éjféltájban megállt az ágyam mellett, és így szólt. Látod? Így jár, aki meghal. Ilyenkor fehéringben volt, arca sápadt, de azért jókedvűen, sőt, ravaszul mosolygott. Olyan volt, mint apám, amikor nagyivások után hazajött, és mindenkinek vele kellett énekelni. Mondom, vízióim voltak tőle, mert a Szindbád nem novella fűzér vagy elbeszélésekben megírt regény, hanem kép, zene és költészet. Éppen ezért lépi túl a műfai határokat, épp úgy, mint az életét és halálét. Krúdi a Szindbádban nem emlékezik, nem a múltját éli át újra, mint az eltűnt időben Proust. A Szindbád ellenállhatatlan varázsa, hogy az emberben élő, megélt és megélendő múlt, jelen és jövő mellé egy negyedik idősíkot nyit meg az olvasó előtt. Azt, ami csak Krúdiban élt, csak az övé volt, és amely csak benne tágult ki tájakká, nőkké, halálokká, történetekké. Ez az oka annak, hogy a történetek főhőse Szindbád, hol azonos megteremtőjével, Krúdival, hol meg nem. Mítikus alak inkább, mint sem egyetlen élethelyzettel azonosítható ember. Szindbád kísérlet, vagy legalább kísérleti ember. Aki először olvassa, azt hiheti, hogy Szindbád egyszerűen a magyar Don Juan. Ez pedig olyan aránytévesztés, melyért én is sok félreértéssel fizettem. Szindbád csak hasonló Don Juanhoz, ezért is vagyunk hajlandók az azonosításra, de Krúdi egészen más fölismeréseket bújtat alakjába szerelemről és halálról. Figyeljük meg! Szindbád nem hajszolja a nőket, mint Don Juan. Ő megvárja, míg a nők megkeresik. Mint nagy harcsa kitátott szájjal csak les, mikor úszik csapdájába a zsákmány a zöldes, víz alatti éjszakában. Szindbád már tud valamit, amit Don Juan még nem tudott. Azt, hogy az egy-egy nőhöz fűződő szerelem föltétlenül mulandó, tehát csak a rajta túllátó, egyetemes gyönyörvágy halhatatlan. Vagyis Szindbád minden nőt szeret, aki szép. Az erkölcsi szempontot fölcseréli az esztétikaival. Csak hogy ezt nem lehet büntetlenül megtenni. Az ember így olyan lesz, mint a természet, melyben közömbösen követi egymást tavasz, nyár, ősz, tél. És Szindbád sorsa is ugyanez. Tavaszi, nyári virágzások után az őszi rothadás, téli fagyhalál. Szindbád egyetemes hús szomja tehát csak ugyan elmúlhatatlan. Don Juannal ellentétben ő sose ábrándul ki, sose csalódik. Ezért a biztonságért azonban személyisége halandóságával, szétesésével fizet. Az ember nem lehet egyszerre önmaga, és mindenki. Választani kell. Krúdi mindenki akar lenni. Szétosztva magát minden önzés nélkül a nők között, akik szeretik. Ezért mondtam, hogy Szindbád kísérleti ember. A kísérlet eredménye pedig egy könyv. Kép, szín, zene, költészet és látomás. A Szindbádot olvasni annyi, mint túllépni a létezés és nem létezés határán. A valóságlátó elbeszélő. Kodolányi János, Szép Zsuska. Mit kerestem ebben a négy kis regényben? A régi Kodolányit, a Móricz nyomán elindult elszánt valóságlátót, a paraszti világ kíméletlen ábrázolóját, leleplezőjét? Vagy mégis inkább azt, hogy ezekben a 20-as évek derekán írt történetekben mennyit találok érvényesnek fél évszázad múltán? Azt hiszem, úgy érzem ezt is, azt is, de mégis inkább az utóbbit. Hiszen a címadó Szép Zsuskában épp úgy az ormánsági parasztság külső-belső életének sötéten megrajzolt képét kapom, mint a Börtönben vagy a Kántor József megdicsőülésében. de még a Kékhegy gyári munkás paraszlányának tudatlan idealizmusában is ezt a gyötrelmes szembenéző hajlamot figyelhetem Megkodolányban. Akkor megjelenésük éveiben döbbent visszhangot váltott ki ez a látásmód. Művészi erejük, tántoríthatatlan igazságkereső szándékuk tágra nyitja a szememet ma is. A parasztság, a nép itt szenvedélyeinek poklában jelenik meg előttem, akár a kései szerelem, a vagyon, a birtoklás őrülete, vagy a maradi falu becsületének teljesen elfertült megvédése a cél, amelynek szinte szociológiai hűségű fölmutatására az akkor még induló Kodolányi vállalkozik. A Kékhegyben már egy falujából kiszakadt diák a hős, akit nem kisebb hevességgel ítél meg az író, amiért hazugsággal szerzi meg a szerelmet. Találok ezekben a zolai drámákban példás jellemeket. Nem örülhetek a magyar alkat valahogy elfogadott emberi szépségeinek. Figyelem magamban a nemzeti elfogultságot. Összehúzódok-e ezeknek a csúnya beszédű, rövidlátó, vakindulatú, magukba zárt férfiaknak és nőknek a láttán? Nem riadok el, nem utasítom vissza Kodolányi látomását. Még helyeslem is a kegyetlenséget, a leszámolást az idillel, mindenféle magyarkodó önállítással. Ilyenek vagyunk, mondom magamnak az ábrázoló indulat, a tökéletesen fölidézett tájnyelv, a sokrétegű helyzet és jellemismeret első hatására. Csak később gondolkodtat el, hogy a saját nemzedékemhez tartozó prózaírók és költők más világot, embereket hoztak magukkal az irodalomba, főként, ha paraszti származásúak. Az olyanok, mint Szabó István, Sánta Ferenc, Takács Imre vagy Csóri Sándor. Ki ismeri jobban a falut, Kodolányi vagy ők? Most már e kérdés körül gyülekeznek mérlegeléseim. És közben a magam rokoni emlékeit is latra vetem. Így vonulok vissza lassan-lassan a Kodolányi kép mindent kizáró bűv köréből. Szemembe tűnnek a túlzások, az irodalmi hatások, a túl feketére festett vonalak, mikkel még mindig a nagy fölfedezés szolgálta, és nagyon mélyre ásott. De miért nem láttat meg semmit, vagy csak imit amott valamit a paraszti kultúrából? Nem csak a vagyont, a szerelmet, a hiúságot, önzést hajszolta ez a nép, még az ormánságban sem. Tudom, hogy a művészetnek nélkülözhetetlen eszköze bizonyos vonások egyoldalú fölerősítése, hogy egy kis regényben nem a teljességre törekszik az elbeszélő. És mégis, közelebb járnak a valóság összetett ábrázolásához azok, akik saját világukat, magukat írták meg, amikor a falujukat, ismert környezetüket. Gyakran nem Kodolányi írói súlyával, nagyszabású eszközeivel, de közelebbről, sajátjukként. A Szép Zsuska és a többi döbbenetes erejű és feszültségű kisregény vagy elbeszélés írója megfigyelőként, mégiscsak lelkük és társadalmi mozgatórugóik egyik a sötétebb, a pusztítóbb égtáját látta. A másikat, a fénylőbbet, termékenyebbet, az utána jövőknek kellett beilleszteniük a képbe. Kodolányi víziójának ragyogásán ez már semmit sem halványít. Megváltás és gondolkodás. Kodolányi János, én vagyok. Kodolányi a magyar irodalomban elsőnek bizonyította. Föl lehet idézni az őskor és a középkor egészen közeli világát. Az Özönvíz és az Új ég, új föld, meg a trilógia kötetei, a Julianus barát, a Vasfiai, a Boldog Margit, olyan történelmi regények, melyekhez csak Móricz Erdélye, vagy Thomas Mann, József és testvérei című könyve hasonlítható. Ha Krócse azt követeli a történésztől, váljon fűszállá, ha meg akarja érteni a fűszálat. Kodolányiról elmondhatjuk, bele tudott bújni távoli idők hőseinek bőrébe, lelkébe, föl tudta támasztani régi korok szellemét, nyelvezetét, hogy megértse, sőt, megértesse olvasóival. Miért ne tehette volna meg ugyanezt a Jézus korabeli Júdeával? Eszembe jutnak a Jézusról, illetve Krisztusról olvasott könyvek. Renané, David Straussé, Papinié, Moriaké. a kitűnő jeruzsálemi teológusé, Joseph Klausneré. Vannak, akik embernek tartják a messiást, legradikálisabban Strauss. Mások isteni lénynek, akit az atya küldött. Kodolányi, mintha nem foglalna állást ebben a kérdésben, pontosabban meghagyja Jézust az evangéliumok leírásában, melyben épp úgy ott van Jézus az ember, mint Krisztus az Isten. Fülep Lajos a Papini Krisztusához írt előszavában azt állítja, a modern olasz szerző rájött, Jézus életrajzát nem, csak Krisztusét van módunk megírni. Idézet. Renan még vállalkozhatott Jézus biográfiájának, tehát történetének megírására. Ma már az ilyen kísérlet túlvezet a tudományos lehetőségek határán. Éppen azért, mert amit Jézusról egyáltalán tudni lehet, ma jobban tudjuk, mint Renanék idejében. Jézus történetének egyedüli forrásai az evangéliumok. A serdülő Jézus gyerekkorának egyetlen, bár jellegzetes és becses epizódjától egészen fölléptéig hallgatnak róla, ami már magában is pótolhatatlan hiány tisztán történeti szempontból, de még azon túl is. Működése idejéről hézagosak az adatok, és kronológiájuk, eltekintve a legfőbb eseményektől, bizonytalan. Idézet vége. Fülep szerint, idézet, akik az evangéliumokat szerezték, apostolok, tanítványok, mindazok, akik róla bizonyságot tettek, szóval akik egyedüli történeti forrásaink, olyan alakot állítanak elénk, kiben az ő lelki élményük és tapasztalatuk szerint a názáreti Jézus a Krisztussal azonosult már. Idézet vége. Kodolányi úgy látszik hasonlóképpen gondolkodott. Így került elő Júdás, akiről persze még kevesebbet tudunk, mint nagy ellenfeléről. De vele megteheti a regényíró, hogy kitalálja a történetét, nem sértettével senkit. Mégse gondolom, hogy, mint némelyek magyarázzák, ezzel Jehuda bár Simon válna a regény főhősévé. Számomra inkább versenymű az én vagyok. Jézus Krisztus a karmester, a tanítványok a zenekar, és Jehuda Júdás a szólista. Kodolányinak igaza van abban, hogy Júdásból szólistát csinál. Az evangélium racionálisan nem indokolja az áruló aljasságát. 30 ezüst pénz ehhez kevés. A regényíró szellemes okot talált. Júdás nagyműveltségű, intellektuel, úgynevezett hellenizált zsidó, a filozófus Gorgiász tanítványa. Ismeri tehát Herakleitosz meg Pitagorasz tanait, melyek szerint ezt a kozmoszt itt, amely ugyanaz mindenkinek, nem Isten és nem ember, nem alkotta senki, hanem mindig volt, van és lesz az örökké égő tűz, amely fellobban mértékre és kialszik mértékre. Júdást fölháborítja az ősi hittel ellentétes bölcselet, mégis hat rá. Igaz izraelita marad, a görög szellem érintésétől azonban kettős látású lesz. Kereskedő, aki egy idő után önkéntes szegényként járja Júdeát, és eközben talál rá az újonnal föltűnt nabira, Jesuára. Azt hiszem, az a baj, hogy Jehuda múltja külön s egyes szám első személyben elmondott történet a történetben. Megtöri a zenekari hangzást. Ha a művészet elsősorban formaadás, akkor ez lényegi hiba. Hiába kapcsolódik aztán vissza az események szála Jesuához és a tanítványok csoportjához. Az a benyomásom, ebben a regényében nem olyan élénkek a színek, mint a korábbi mitológiai műveiben. Úgy érzem, Kodolányi igyekezete és tudása ellenére is küzd képzelete ellenállásával. Pedig ugyanazt a módszert alkalmazza, mint Amazokban. Konkrétak, költőiek a táj és város leírásai, az eredeti hely és személyneveket használja, ezeknek igencsak erős a varázshatásuk. Ízlelgetem a Kafarnahumot, Kafarneumnak ismertem, Mária Mariam, Máté Mattai, sőt, Mattatjáhu ben Lévi, Izrael Jiszráél, a Genezáret tava, Kinneret tava, Jeruzsálem, Jerusalim, Illés, Éliáhu, Kajafás, a főpap, Kefa, és így tovább. József Attila versében is remek megjelenítő jelző a címke előtt a bicegő, Kodolányinak is teli találata, hogy a gonosz Jehuda lába rossz, állandóan húzza, és szenved a napi sok járástól. Kodolányit nem hagyja cserben híres realitás érzéke. Igazi Jézus alakjához nem tesz hozzá szinte semmi újat, de nem is veszel belőle. Szelíd és bölcs mestert látunk magunk előtt. A csapat, a halászok, vámosok és más tanítványok, követők, hívek helyzete viszont elég borús, néha reménytelennek látszik. Kevés a pénz, pedig az ügyes Júdás a kincstárnok, többnyire rosszul sikerül a halászat, vannak városok, ahova nem fogadják be az örömhírvivőket. Jesua általában túlságosan komoly, túlságosan sokszor vonul vissza imádkozni, elmélkedni. Ez bizony nem így van az evangéliumok szerzőinél, azok lelkesek. Kodolányi nem az. Elég gépiesnek érzem, hogy az örvendezzetek, elközelgett a mennyek országa kiáltás elelhangzik a tanítványok vagy a mester szájából. Kodolányi nagyon is érezteti a közelgő, az elkerülhetetlen tragédiát. A négy evangelista a halált is biztos diadalként értelmezi. Nem vehetjük semmibe a különbséget. Valóban csak az árulás lélektanát akarta megírni? Szűkösnek érzem a föltételezést. Ismerjük vitáját a 40-es években Márai Sándorral szemben, aki az autonóm ember, tehát a modern, szabad személyiség mellett érvelt, ő a hitétől vezérelt kozmikus lélek eszményét, az Isten gyermeksége továbbra is mindennél biztosabb erkölcsi etikai megoldásnak tartotta a 20. században. Hát ha a racionalista Jehuda bár Simon és a mennyei atya szavára figyelő Jesua bár Josif összeütközésében a helyes és a téves emberi útra, vagyis a modern ember döntési helyzetére akart drámai módon figyelmeztetni. Kodolányi könyvében az a legjobb, ami a legkényesebb is egyúttal. Jehuda csodálattal hűségesen követi mesterét, bár sokat gondolkodik a messiás eljövetelére vonatkozó proféciáról. Kellő áhítattal nézi a csodálatos gyógyításokat, Eleázár föltámasztását. Sokszor megkérdezi Jesuahot, ki lesz, mikor jön el a messiás? Mindig megnyugtató, bár halogató választ kap. Mikor azonban a tanítványok mondogatni kezdik, hogy ő az eljövendő, a Masiak, az Isten fia, és ő nem tiltakozik, összeroppan. A regénynek nyilvánvalóan ez a drámai csúcspontja. Kodolányi ábrázolni tudása teljes fényében tündököl. Jehuda félrevonult, és egy kőre ült. A ragyogó déli nap, mintha füstbe merült volna, homályos lett az egész világ. Sivatagi magány ásított Jehuda körül. Gyomra fölfordult, halántéka dobolt. Mindkét kezével a torkához kapott. Hányt. Mindennek vége. Mindennek vége. Sikongott egy hang a fülében. A fölvilágosult, hellén gondolkodású és műveltségű zsidó képtelen elfogadni, hogy egy hozzá hasonló ember is Istennek mondhatja magát. Szó sincs tehát pénzről. Gondolkozzunk józanul. Érted, olvasó? Az aljasnak elhíresült Júdás, aki csak arra való, hogy az írás beteljesedjék. Tisztázni akarja, mi az, ami annyira fölborította egész világrendjét, azt mondja magának. Gondolkozzunk józanul. Elhagytam otthonomat, hogy megszabaduljak a múltamtól. El akartam veszíteni magamat, hogy megtaláljam az életet. Vissza akartam fordulni az úton. Találkoztam a Nabival, lenyűgözött esett állapotomban, hittem benne. Hittem, hogy valóban a mennyek országát készíti elő. Be akartam lépni abba az országba, szolgálni akartam a szabadítót. És mindez hiába való. Amit hittem, amit láttam, üres csalás. A szabadítóhoz semmi köze ennek az ácsnak, és én soha nem fogom meglátni őt. Kodolányi szerint tehát az árulás oka, hogy Júdás az igazi szabadító helyén csak Jesuahot látja. Csalódása hiteles. A bökkenő csak az, hogy egy ízig-vérig gondolkodó ember ilyen helyzetben nem följelentést tesz. Ellenkezőleg. Vitába száll a téveszmét hirdetővel, az önhittséggel, mellyel szembe találja magát. Tudhatta, ha szerinte Jesuach nem is Isten, de nagyon is világos értelmű, szelíd, megértő lélek. Lehet szót érteni vele. Mondtam, a könyv ott a legeredetibb, ahol a legsebezhetőbb. Gondolkodom, hogyan lehet ebből a logikai lélektani csapdából kikerülni? Kodolányi lát lehetőséget. Könyve végén, miután Júdás meglátja a megfeszített, vérző, szenvedő Jézust, fölismeri benne a Masiakot, a Messiást. Írunk tehát megbocsát a bűnösnek. Helyreáll a világrend, a mű azonban csorbát szenved. És ebben úgy érzem, benne van Kodolányi bizonytalansága is. Mit felelhet ma egy olyan állításra, hogy én vagyok a megváltó? Nem tudok arra válaszolni, hitte abban Kodolányi, hogy a világot egyáltalán meg lehet váltani. Ahogy arra sem. Miért hagyta Jesuach bár Josif, hogy Jehuda bár Simon elkövesse az árulás bűnét, amikor találkozásuk első pillanatától kezdve sejtette, tudta, mi következik? Elismerem. Ez végzet és világtörténelem olyan összefonódása, melynek titkát nem fedhetjük föl. Hiszen így lett a kereszt halálból nagy világvallás. Mi a jó történelmi regény? De úgy is kérdezhetem. Miért nem jó történelmi regény Flaubert szalambója, bár szinte tökéletesek a korhitelesítő részletei? Mindegy, hogy kértem. Kodolányi Jézus regényének, vagy Jézus és Júdás regényének az a nem kis esztétikai tanulsága, hogy az efféle irodalmi műnek is olyan epikának kell lennie, melynek a jelentése általános érvényű. A háború és béke ilyen történelmi regény. Az én vagyok, ehhez nem áll olyan közel, mint Kodolányi nagy mitológiai könyvei. Mindannyian archetipusaink uralma alatt állunk. Hanvas Béla, az öt géniusz, a bor filozófiája. Hanvas azt írja, a déli, a nyugati, az északi, az alföldi, az erdélyi, a magyar ember objektív pszichéjének archetipikus a szerkezete. Az objektív pszichének ez az öt alakzatban megrajzolt szövevénye teszi a magyar embert magyarrá. Magyarországon könnyebb tehetségesnek lenni, mint egyebütt. A nehézség az, hogy az öt archetípus a legritkább esetben kapcsolódik egységesen és harmonikusan, igen nagy többségben töredékes és hiányos és egyensúlytalan. Magyarországon könnyebb elveszni, mint egyebütt. Európában a népeknek két vagy három alakzatot kell összekapcsolniuk. Egyedül a magyar nép az, amelynek öt archetipikus eleme van. Prohászka Lajos, Vándor és Bujdosó című nemzetkarakterológiája óta Hanvas könyve a legelgondolkodtatóbb újdonság. A tájjal kapcsolja össze a különféle tulajdonságokat és magatartásformákat. Azért is fölkelti a kíváncsiságomat, mert ismerősen hangzik, Jung hangsúlyozza ugyanezt, csak talán még mélyekbre nyúlva a tudattalan rétegekbe, mint Hanvas. A föld és lélek azzal a számomra nagyon vonzó megfigyeléssel lep meg, hogy az embereket, rasszokat mindig meghatározza a földrész, a táj, amelyen életüket töltik. Természetes ez, ha olyan népről van szó, amely el sem mozdult eredete vidékéről, a kínaiak. Föltűnőbb a változás, ha az újonnan betelepült emberek viszonylag rövid idő alatt átveszik az őslakosok jellegbeli, szokásbeli formáit. Jung azt állítja, hogy két évszázad alatt az Észak-Amerikában új civilizációt építő európai fehérek átvették a részbőrű indiánok szívósságát, azt is, hogy erős a csoportszellem, amellyel mindig egyetlen célra tudnak összpontosítani. Még a mozgásuk, arcvonásuk is hasonló lett az indiánokéhoz, mondja Jung. Az biztos, hogy én is észrevettem a fél évszázada, vagy valamivel régebben az Egyesült Államokban élő emigránsok változásait. Megszűnt a pesszimizmusuk, pragmatikusak lettek, nincs számukra megoldhatatlan feladat. A testmozgásuk, az arckifejezésük, a hajviseletük is más. Fölényesek és optimisták. Mindez nálunk a Kárpát-medencében nem így van. Hamvas szerint itt a földnek ötféle tájformája jött létre, öt géniusza, és ennek megfelelően öt magyar típusa. Magam is állandóan beleütköztem abba a ténybe, hogy mennyire más az alföldi, a nyírségi fölvidéki, vagy kárpátaljai, délvidéki, dunántúli és erdélyi gondolkodás és lelkiség. Ugyanúgy csodálkoztam és örültem ennek, mint a szintén elütő tájszólásoknak. Azt mindenki észreveszi, mennyivel civilizáltabbak a nyugati végek, mint a tiszahátiak vagy a nyírségiek. Nagy különbséget vettem észre az alföldiek és a nyírségiek között is. Egy debreceni vagy egy szolnoki ember már este 8-kor lefekszik, még a városokban sincs élet éjszaka. Nyíregyházán vagy Mátészalkán este 10-kor mennek el a párok, családok vacsorázni. Szól a cigányzene. Ki tudja, mikor alusszák ki magukat. Általában azt tapasztaltam, hogy ellentétben az összes többi magyar típussal, amelyben túlságosan sok vallásosság vagy misztikus hajlam nincs, a nyírségiek misztikára, mesére, valószerűtlen események befogadására, tettekre nagyjából épp úgy képesek, mint mondjuk némely szláv népek. Krúdi világa jó példa erre. Hamvas rendszert csinál ezekből a különbségekből. Ezért olvashatom újra és újra. Gazdagabbnak érzem magam attól, hogy nem csak egy vagy két, hanem ötféle lehetséges magatartású néptagja is vagyok. Még a nyelvünkről is olyasmit állít, amelyet a gondolkodásunkkal összekapcsolva teljesen elfogadok. Zengése az európai nyelveknél több árnyalattal sötétebb és mélyebb volt, különös súllyal, kevesebb hajlékonysággal, de az indogermán nyelveknél nemesebb, zártabb és szigorúbb szavakkal és architektúrával, sok helyütt csak nem ünnepi tónussal, két véglete, mintha az előkelő pátosz és a halk humor lett volna. Spirituális érzékenysége valószínűleg sohasem volt, vagy igen régen elveszett, és retorikával helyettesítették. Vagyis nincs magyar filozófia, ahogy drámairodalom sincs. Hamvas valóságos prózai költeményekben énekli meg a maga fölfedezte öt magyar tájat, géniuszt. Csak a délről ábrándozó részből idézek. 150 éve csak, hogy a legnagyobb, hogy a rómaiak óta legnagyobb antik költő, Berzsenyi, itt élt Kemenes alján. Délköltője Berzsenyi, nem Kisfaludi Sándor. Itt valami olyasmi született, amit a föld egyetlen táján sem látni. Ez a méhes. El kell képzelni Berzsenyit nyáron a sugárzó forró napon augusztusban, amikor a szikrázó udvaron átmegy, hón alatt Horáciuszával és néhány papírral, amelyre ódájának vázlatát vetette. És Berzsenyi ott ül. Ez az élet már alig emberi ebben a zümmögő forróságban és az olajosan ömlő idővel zeuszi magányban. A helynek valami rokonsága van az arannyal, amit a mediterrán vidéken csak Provence-ban látni, néhol a kis-ázsiai partokon és Nagy-Görögországban. Nem csak a napfényben van. Ha az ember a somló déli oldalán a szőlők fölött leül a világos barnán égő, porrá vált vulkáni láván, lenéz a völgyre, a tenger hiányzik csak, hogy Dél-Olaszország legyen. Legjobb, ha ideírom az öt ős alakzatot. Dél. Oldottság, derű, nyugalom, félálom, egyensúly, csökkent aktivitás. Nyugat. Civilizáltság, fejlődés eszme, hétköznapi munka etosz. Észak. Provinciális étrend, természetközelség, szekták, irrealitás. Kelet. Nomádság és állandó letelepülés között szabadság sóvárgás, mert soha nem volt. Lázongás, ellenkezés. Erdély. Szakadékosság, mély ellentétek és azok áthidalása. Sokrétűség, kettősség, magas életigény, ízlés, raffinéria. Ezeknek megfelelőek a magyar típusok is. Sokkal nehezebb dolga van Hamvasnak, amikor az úgynevezett objektív psziché két formájáról, a géniuszról és a démoniról kell beszélnie. Szerinte ez nem kettő. A géniusz az embert a világosságban vezeti, a démoni a sötétségben. Ha az archetípus a nappali tudat világosságában él, géniusz, aki az ember egészséges és igaz életét szolgálja. Ha a homályba kerül, démon, aki a bőszült mániák forrása és az embertárs életét szétrombolja. Hamvas szerint innen a magyar-magyar elleni gyűlölete. Mindannyian archetípusaink uralma alatt állunk. Ez az uralom feltétlen és megmásíthatatlan. Az egyetlen, amit az ember tehet, hogy értelmének teljes fényével azokat átvilágítani igyekszik. Németh Lászlói program. A hamvasi ősi hagyomány, az alapállás alkalmazása a magyar történelemre nehéz ügy. Hogy nálunk sose voltak brámin típusú vezetők, csak ksatriák és vajsiák, és ezek alatt a tömeg, a csandalák, messzire vezető, az egész modern társadalom berendezkedését érintő szinte tisztázhatatlan dilemma. Mert hol voltak Európában a megfelelő spirituális kézben a társadalmak? Nem is akarok ebben a dologban elmélyedni. Ez már Hamvasnak a metafizikai hagyományra épülő elmélete. A Bor filozófiájában különösen harcos és egyben szelíd, életélvező Hamvassal találkozom. Egyrészt mereven nekironda materialistáknak, ateistáknak és még szerencsére a pietistáknak. Másrészt olyan lelkesedéssel dicséri az evés-ivás szerelem, a nők imádatát, hogy csak meghajolni tudok előtte. De minek érzéketlennek, tudatlannak nevezni a tudományban és az istenhit nélküliségben élő embertársainkat? Nem igaz, hogy minden vallásos ember örül a borok ételek fajtáinak, ízeinek, az ateista viszont ostoba és csak a fogalmai rabságában él. Nem ez az igazi választóvonal ember és ember között. Hamvas, amúgy is túlságosan diktatórikus, kijelentő modora, itt szinte elviselhetetlenné, minden esetre élvezhetetlenné válik. Csak az kárpótol, amikor rögeszméjétől megszabadulva, boldogan szónokol borokról, ételekről és a nők illatáról, sőt bizonyos testrészeiről. Szerinte a nők tirthajlata a legcsodálatosabb gyönyör a világon. Hogy mi még, azon hosszasan lehetne vitatkozni. Minden esetre ezek a leírásai méltók a nagy evés-ivás ürítés költőjének, Berda Józsefnek az elragadtatott dicshimnuszaihoz. A bor filozófiájának talán nem túlzás, éppen a teoretizáló, dogmatikus gondolkodást eláruló szakaszai a legkevésbé élvezhetők. De hát minden proféta, és Hamvas is az volt, ez a tapasztalatom tele van igazságaival együtt, gyógyíthatatlan mániákkal és fóbiákkal. És ha igaza lesz, Szatmári Sándor, kazohínia. A kazohíniának ez a negyedik kiadása. Vannak régi és új rajongói, az 50-es évek derekán szinte lehetetlen volt hozzájutni. Van tehát kellő legendája. A legtöbb olvasó mégiscsak találgatta, mit rejthet ez a különös cím, amikor most a könyvesboltok kirakatában újra megjelent. Pedig a kazohínia immár 3 évtizedes múltjával klasszikus mű. Csak sajnálhatjuk, hogy ez a filozófiai regény, mint hogy szintén az emberi létezés alapkérdéseit feszegeti, műveltségünk fiók rendszerében nem került az ember tragédiája mellé, még akkor is, ha költői értékben természetesen nem vetekedhet vele. A mostani zsebkönyvkiadás minden esetre a legjobb alkalom arra, hogy a kazohínia a kevesek olvasmányából végre mindenki olvasmányává legyen. Mindenkié. És ezt nyugodtan írhatom, mert Szatmári Sándor könyve üdítő, könnyed, gunyoros filozófia, senkinek sem fekszi meg elvont fejtegetésekkel a gyomrát. Az alapjában egyetlen művű szerző, egy modern Gullivert utaztat kazohíniában és a vele szomszédos Bahíniában. Gulliver hajótörés következtében jut a szigetre, ahol az egyoldalúan az értelemre alapozott kazohínia és az ugyancsak egyoldalúan az értelmetlenségekre, Mondhatnám, az őrültségekre épülő Bohémia társadalma él. Gulliver, vagyis Szatmári sem az egyik, sem a másik emberi világot nem tudja elfogadni, és Gulliver végül boldog, amikor megszökhet Angliába. Láthatjuk tehát, hogy Szatmári Sándor az emberi természetben rejlő kettős lehetőséggel, az értelem és az ösztönvilág szétválaszthatatlan és föloldhatatlan ellentétével hadakozik. Ennek a két tulajdonságnak a szükségszerűségében keresi a történelem mozgásának rugóit, ahogyan Madács az egyén és a tömeg ellentétében látja ugyanezt. Ezért érzem én rokonnak a két művet. Értelem és ösztön épp olyan alapvetően adott szembenállás, mint egyén és tömeg. Igaz, az egyik belső, a másik külső, de nagyon jól tudjuk, mikor válnak a belső tulajdonságok a külső meghatározóivá, és fordítva. Szatmári könyve azonban nem azért 20. századi mű, hogy épp úgy tragédia legyen, mint Madács nagy költeménye. Szatmári Sándor nagyon pontosan érti, hogy századunkban már inkább groteszkek vagyunk, mint tragikusak. Szegény Gulliver tapasztalatait az észlény, hinek és a megszállott behinek között, tehát hol hangosan nevetve, hol fanyar mosolyjal olvashatjuk végig. Nem érzünk semmiféle megrendülést. Úgy járunk, mint aki a róla fölvett filmen jó ideig nem ismer magára, annyira idegen és nevetséges annak az alaknak a mozgása, beszéde, viselkedése, akit lát. De ha már jól kinevettük magunkat a hinek és a behinek rovására, letesszük a könyvet és behunjuk a szemünket, egyszerre a legkellemetlenebb meglepetés ér. Kiderül, hogy Szatmári Sándor véges végig olvasója elé tartotta a tükröt, és nem mások elé. Magunkat láttuk ebben az alig-alig torzító tükörben. Azért kell annak, aki önmagára valóban kíváncsi, és ugyan ki nem az, a kazohínia leckéjét megtanulnia. Önportré írásban. Borsos Miklós, visszanéztem félutamból. Borsos Miklósnak eddig csak a szobrait ismertem. Sohasem beszéltem vele, aki annyi jellegzetesen Borsos Miklósi szoborral tette mélyebben átélhetővé a magyar 20. századot. A művein kívül nem tudtam róla semmit. Önéletrajzának első kiadását sem olvastam el, úgy éreztem elég nekem, amit a szobraiban látok. De most, hogy könyvének második kiadása is napvilágot látott, hirtelen kíváncsi lettem gondolataira, életútjára. Olyan ez az önéletírás, mint a szobrai, rajzai. Csöndes, tiszta, tartalmas. Magát idéző hangja biztos, mint a követ vagy márványt faragó keze. A Gyergyócsoma falváról származó, Nagyszebenben felnőtt, majd Győrben tovább tanuló Borsos Miklós a keleti, a magyar és a görög, latin, olasz, sőt a nyugat-európai képzőművészeti kultúrát is fölissza magába. Szellemisége így nem fejlődhetett mássá, mint korszerűvé és mértéktartóvá, magyarrá és európaivá, minden törés, válság vagy divatosság nélkül. A közelség, a teljes hitelesség levegőjétől megérintve olvasom, hogyan lépi át a fiatal Borsos az országhatárok és a civilizációk jellegzetességeit, hogyan ért meg és fogad el mindent, ami igazán művészi és emberi, míg eljut legnagyobb élményéig, az olasz reneszánsz vagy a régi görögség művészetéig. Irigykedve kísérem el a nagy vándorútra, amikor egyik képzőművész barátjával 1929-30-ban bejárja Olaszország legszebb városait, végigmegy a tengerpart feledhetetlen tájain egészen Antibéig, Cannig. Mezit lábasan teszi meg ezt a hosszú utat, sokat éheznek, kéregetnek. Feketére ég a bőrük, csak az ingük fehér, olyanok, mint a középkori céhek vándorlegényei. Amit Borsos Miklós ezen az úton lát, megél, elszenved, egész életét, művészetét, emberségét megalapozza. Olyan ez a nagy kóborlás Európa ősi kultúrtájain és a tenger igézetében, akár csak egy hosszú, igazi, önként vállalt beavatási szertartás. Aki ezt kibírja, más lesz kívül belül, új életre támad. Végre hazaérkeznek Magyarországra. És most saját szavait idézem. Nagykanizsán kiszálltunk a vonatból, és az országút melletti réten jó magyar szokás szerint megcsókoltuk a földet. Itthon voltunk. Számomra a vallomásnak ezen a pontján válik Borsos Miklós emberi és művészi alakja egészen meghitté. De van a könyvnek egy másik szinte dramaturgiai izgalma is. Hogyan lett Borsos Miklósból szobrász, amikor egész fiatalkorában és még jóval túl azon is egyre csak festőnek készült? Már túl vagyok a könyv kétharmadán. Izgatottan várom a nagy fordulatot, hiszen ismerem a darab végkimenetelét, és még mindig nem esik szó az átváltásról. Akkor aztán megjelenik a színen egy német szobrászbarát, arra biztatja Borsost, mintázzanak meg együtt egy női modellt. Ettől kezdve nem fest többé, csak farag, vés. Megszületett a szobrász, akit ismerek, ismer az ország, az időszakos európai kiállítások látogatói. Bennem azonban valamilyen hiányérzet maradt. Borsos olyan egyértelműen készült a festőművészi pályára, hogy szobrásszá válását drámaibb eseménysorozatnak képzeltem el. Lehet, hogy olyan egyszerűen természetesen történt minden, ahogy ő elmondja. Vagy csak nem vállalkozott ennek a külső-belső átlényegülésnek az írói kifejezésére. Akármelyik változat az igazság, az olvasó is, az általános művészetelmélet is szegényebb maradt egy nagyon fontos adalékkal, a műfajok közti választás lélektanának elemzésével. A visszanéztem félutamból azonban így is tiszta rajzú, arányos fölépítésű könyv. A napokban láttam szerzője Vörös Márvány önportréját a 30 éves jubileumi képzőművészeti kiállításon. Az önéletrajz lapjairól ugyanaz a végsőkig természetes és mélyre, messzire néző Borsos Miklós arc tekint rám, mint a szoborról. Falusi Simone de Beauvoir, Győri Klára, kiszáradt az én örömem zöld fája. Képzeljenek el egy Kolozsvártól 40 kilométernyire elterülő nagy falut. Ebben a faluban egy 70 éves parasztasszonyt, aki semmivel se törődve, végső őszintességgel elmondja életét, sorsát. Széknek hívják ezt a táncáról, zenéjéről, népviseletéről és hagyományőrzéséről nagyon híres erdélyi helységet, ahol még ma is erős a régi népi törvény. Ebbe a világba robbant bele Győri Klára, Kali néni, a valamikori igen szép lány mindent bevalló könyve. A botrány, a fölháborodás legalább olyan nagy volt, mint Kali néni gyónásos bátorsága. Mert nem csak saját életének nagy tévedését, s a vele járó végeérhetetlen gyötrelmes sorsot mondja el a naturalizmusig szókimondóan, hanem a széki erkölcs, a széki kíméletlen, kemény, szinte rideg élet és munka drámáját is. Az emberek közti érzelmek másodrendűségét, az anyagi érdekeknek való majdnem tökéletes alárendelését. Az udvarlási és házassági szokások eleve megszabott, kikezdhetetlen formáit. A lányok szexuális kiszolgáltatottságát, de persze azt a közösségi erőt is, amit íratlan törvények adnak fiatalnak, öregnek egyaránt. Győri Klára 70 éves korára úgy érezhette, nem kell már szájkosarat tennie magára. Nem ismer határt, korlátot az őszinteségben, mintha csak valami falusi Simone de Beauvoir volna. És ebben nyerte meg szívemet a könyve. Mert a mi családunkban, rokonságunkban is volt egy nagyon szép lány, aki ugyanazt a hibát követte el, mint Kali néni. Talán én szerettem legjobban ezt a rokonunkat, s talán én sajnáltam leginkább irgalmatlan vergődésében. Ezért is olvastam a sorsnak ugyanolyan ostoba, megalázó működését ebben a halál előtti vallomásban. Megértettem, mert tudtam pontról pontra, miért cselekedett tévesen, és hogyan bűnhődött évtizedeken át életfogytiglan Kali néni, aki szülei tiltakozása ellenére hozzáment egy kétgyermekes özvegyemberhez. Tudtam, vállalkozás volt ez, sajátos női vállalkozás, aminek eleve rossz volt a kiinduló pontja. Csak hogy éppen ezt a kiinduló pontot nem lehetett kikerülni. Hiszen nem nagy szerelemről volt szó Kali néni esetében sem, hanem, hadd legyek gunyoros, egy nagy házról. Igen, Kali, a gyönyörű széki lány esténként nem vőlegénye villogó szeméről, erős válláról, férfi erejéről álmodozott az ágyában. A férfi palotának látott gazdag háza lebegett vágyakozó szem előtt. Drámai tévedés, amivel egész élete érzelmi aszályával, egy kibírhatatlan férj halálig tartó gyötréseivel kellett fizetnie. S micsoda kínlódásokkal, s micsoda kísérleteivel a változtatásnak, a hazaszökésnek, melyek mind hiába valók voltak. A pokolból többé, a falu törvényei következtében nem lehetett kijutni, csak a halállal. Győri Klára ezelőtt néhány évvel, 73 éves korában meghalt, ott hagyta büntetésének, tévedésének színhelyét. De minthogy szenvedéseinek hosszú évei sem tudták elpusztítani emberiességét, okosságát, finomságát, tolba mondta a sorsát. Hogy megtisztuljon, hogy fényesen állhasson jövendő nemzedékek előtt ezzel az újabb tettével, hogy helyreigazítsa annak a réginek a tévedését. Egy modernebb pillangó. Takács Imre, A csillagok árulása. A frissre meszelt házak, a néptelen, tisztára söpört udvarok, a fellocsolt utca, az ég és a levelesedő fák hamvas tavaszi tisztasága, az ünneplőbe öltözött falu népe mind ünnepelt abban a gyönyörű alkonyatban. A verebek meglepődötten láthatták, hogy az az ember, aki másnapon ilyen időtájban az ökreivel vagy a teheneivel ballak haza a mezőről rongyosan, törődötten, most ünneplő ruhában sétál, egysorban a haragosaival, és énekel, olyan megbűvölten, hogy majdnem nevetni lehetne rajta, de majdnem könnyezni is. Így eleveníti föl Takács Imre azt a régi-régi nagypénteki emléket a Csillagok árulása című regényében. Azért idéztem szó szerint a könyv e néhány sorát, hogy csak az olvassa el ezt a történetet, akinek van szíve lemerülni egy 3-4 évtizeddel ezelőtti falu világába. Summás lányok, napszámos legények és egy szegény kosárfonó család hétköznapi gondjai, ünnepi örömei közé valahol Nyugat-Magyarországon. Csak az olvassa el a 18 éves Öblös Sándor első szerelmének meséjét a kinyílástól a becsukódásig, aki végre nem paraszti, népi romantikát akar a magyar faluról, hanem egy népkultúrájának szépítetlen és mocskolatlan rajzát. Szegény emberek egészen közelről, legbelülről fölmutatott világát, bensőségesen és irgalmatlanul, amilyen valóban volt. Takács Imre regénye olyan, mintha Móricz a pillangót a maga nevében önéletrajzként, darabos Jóskaként írta volna meg. A Csillagok árulása egy realistább, mondhatnám, modernebb pillangó. A történet drámaiságát fölváltja benne a valóság kegyetlenségének és költőiségének állandó ellentéte, egyensúlya. A meseszövést az emberi helyzet minden vakságtól és idillikusságtól mentes elemzése. Akik tudják, milyen nehéz a napi fizikai munkából megélni, csodálattal fogják olvasni ezt a könyvet, annyira pontos, fájdalmas és mégis gyönyörű vallomást kapnak a kenyérgond verejtékes titkairól. A Horthy Magyarország 40-es éveiben vagyunk, egy falu és a távolabbról érkező summás lányok aratásra készülődnek, vagy meg is kezdik az aratást az uradalom árnyéktalan rostábláin, szörnyű hőségben. És a rozzsal együtt itt érik be, hogy aztán itt hújjon el Öblös Sándor és a kis fekete hajú lány Ágnes szerelme. Minden olyan hiteles, olyan finoman árnyalt a Csillagok árulásában, amilyen csak lehet. Naplót, társadalomrajzot, önismereti kalauzt és kitartott hangú, tárgyilagos lírát olvasunk egyszerre. Mindez nem az elhallgatások, kiszűrések, finnyásoknak való módszerével, ellenkezőleg. A könyv szerzője, az ismert költő szánt szándékkal valamiféle teljességre törekszik. Nincs tehát a fizikai vagy a lelki-szellemi életnek olyan jelensége, amit kikerülne akár a gyerekszülésről, a nemi ösztönről, a vallásos és a szerelmi elragadtatásról, a szegény emberek kegyetlenségéről és határozott erkölcsiségéről, akár az emberi test, a táj vagy a csillagok szépségéről, a végtelenség megérzéséről van szó. Az arány érzik hibátlanságát, a legélesebb, legdurvább ellentétek közben is megőrzött összhang teljességét érzem Takács Imre könyvében. Filozófia Hernádiensis. Hernádi Gyula. Kiáltás és kiáltás. Hernádi hamar megmutatta, mennyire meg tudja újítani a modern magyar prózát. Deszkakolostor, folyosók, logikai kapuk. Igazán világirodalmi műve azonban kíméletlenül és kegyetlenül nagy regénye, a Rákosi rendszer brutalitásának vádirata. Kiáltás és kiáltás, eredetileg az Ég bútorai címmel ismertem, meggyőzőbben, mint a belőle készült film, a legjelentősebb epikai mű, akár az egy mondat a zsarnokságról lírában, a kommunizmus ellen. Szolzsenyicin írásainál is jobb, mert szabadabban él a szürrealizmusból, az expresszionizmusból és a francia nouveau román felfedezéseiből származó nyelvi képi eszközökkel. Tudja a mély titkot. Annak van a legnagyobb visszhangja, amiről hallgatunk. A könyvben egyetlen szó sincs politikáról, elnyomásról, hősiességről. Szerelmi történetet olvasok. Csak arról tudni, hol játszódik a férfi és a nő csak ugyan görög módra végzetet hordozó tragédiája, hogy a soroksári úton ott kiabálnak a méteres, fekete betűs jelszavak, éljen Rákosi, éljen Rákosi. Hernádi makacs és vakmerő. Mind a két állami kiadóhoz, a Magvetőhöz és a Szépirodalmihoz is beadja kéziratát. Természetesen visszautasítják. Illés Endre a Szépirodalmi igazgatója, az íj és féle magánszorgalmú kutya, szintén természetesen, még föl is jelenti Hernádit a hatóságoknál. Szabad préda lett. Bárki vadászhatott akkoriban rá, nem törődött vele. Megjárta már a szovjet fogolytáborokat, annál rosszabb nem fenyegethette. Diákként vitték el, és az emberi szabadságot meglehetősen egzisztencialista értelmezéssel, ahogy én is, legfőbb értéknek tartó. A honitájakon szokatlanul filozófikus íróként tért haza. Filozófia regényben? Igen, mint Sartre férfikora, undora, vagy Camus az idegenje, magyarul közöny. Pestise. A mondatok, a képszerkezetek, a monoton hanghordozás és a főszereplő férfi magába zártsága elválaszthatatlan azoktól a gondolatoktól, amelyekkel a változás nélkül ismétlődő mindennapok nyomasztják az olvasót. Gének vannak azért ünnepi órái. Amikor Máriát megismeri, ráébred, hogy szereti, együtt van vele a hegyek között. Mert Hernádi különleges szerelmet állít be a behemóttal. G. megsimogatta az asszony haját. Soha se akartam ennyire élni. Mond, miért van az, hogy csak a szerelemben lehet ilyen boldog az ember? Mert a szerelemben az ember megérzi a végtelent. Olyan okos vagy, mindent tudsz. Kis csacsi. Olyan gyönyörűen beszélsz, mintha nem lenne piszok mindenfelé, amerre megyünk. Te tanítottál meg beszélni. Érted, érdemes újrafogalmazni mindent. Értsd meg nekem, a szerelem az egyetlen lehetőségem, hogy legyek. Én már semmit se akartam. Hazajöttem hadifogságból, fáradtan, betegen, már semmit sem akartam. Te nem tudhatod, milyen a fáradtság, amikor már az is nehéz az embernek, hogy a fájdalmat megkerülje. Fél éve fáj a fogam, és nem tudok elmenni az orvoshoz. Nem azért, mert félek. Egyszerűen nem tudok más irányba menni. Mind a ketten reménykednek és terveznek. G. aki már semmit se akart, tele van kettejük jövőjének a képeivel. Máriát munkahelyéről ismeri. Egy véletlen utcai találkozás után látja meg mégis az asszonyt. Egykedvű, céltalan csatangolásai ezzel véget érnek, pedig ebben a különlétben szabadnak érezhette magát. Annak, amire a fogságban sóvárgott. El akarta hitetni magával, hogy van ilyen körülményektől független magánemberi szabadság. De lehet-e ez több, mint szemhunyás, mint önáltatás, csúf látszat, mikor a falakon ott a nagybetűs, éljen Rákosi? Ebbe bele kell ütköznie. Mégis ezt a saját szabadságot választja, amikor Máriával elmennek a hegyekbe. Megszöknek. Mi ez, ha nem tiszta fejjel? De a szerelem, az az igazi, míg az ember végtelennek érzi a lehetőségeit, menti a tévedést, a semmibe vetni magukat, a Heideggerféle semmibe? Nem. Ez csak szökés. Az éjjel rákosi még a mátrai falu virágágyásaiból is fenyegetően vigyorog rájuk. Szabadságról szó sem lehet. Arról a szabadságról, melyet Hernádi, gyakran beszélgettünk erről a könyv írásának idején, szeretett immanens transzcendenciának nevezni. A szerelem az lehetett volna. A szabadság általános megvonásának világában puszta action gratuit. Nem csoda, hogy G. álmában visszazuhan hadifogoly állapotába. 45 májusában Konstancából indultak el Krím felé. A hajónak 2000 ablaka volt, mikor megálltak alatt a 6000-en, azt hitték, kikötő épület alatt állnak. Lefűrészelték a lábukat, a csípőjükön álltak, olyan fáradtak voltak. Nagyon messze a látóhatár szélén kivilágított fehér hajó állt, fedélzetén arasznyi fekete férfiak, fehér asszonyok táncoltak. A zene lüktetett, körülötte halotti csend volt. A 6000 hadifogoly jobbra-balra dülöngélt. A Heideggerféle semmibe vetettségből nem lehet megszökni. A Rákosi féléből lehet. Hernádi nem az egzisztencialista alapvető létszituációról beszél. Ami Magyarországon az 50-es években történik, az meghaladható. A zsarnokság előbb-utóbb összeomlik. Az ember szabadsága csupán átmenetileg, körülményekben, erőltetett beavatkozásokkal függeszthető föl. A kiáltás és kiáltás éppen emiatt vált ki belőlem dühöt, mérhetetlen fölháborodást. Gét és szerelmét az asszony ávós tiszt kitartója megkeresteti, Mária ettől félt, tudta, hogy nem menekülhet. A nőt elhurcolják, a férfit félholtra verik. Később még egyszer, szakszerűen addig ütik a bőrkabátosok, míg eszméletét nem veszti a sérülésektől. Utoljára egy ideg- és elmegyógyintézetben látjuk. Az ápolók odaértek a padhoz. G. hajlottan maga elé meredve ült a deszkán. Mintha hiányzott volna a homloka, lapos volt koponyájának rajza. Halántéka hiányosan, görcsösen, elgyűrve forrat rá szemöldök csontjára. Kis kavicsok fénylettek a pad alatt, azokat nézte. Az öreg rászólt. Gyere, temető, menjünk enni! G. nem mozdult. Az ápoló megfogta pizsamakabátjának hajtókáját, durván erőszakosan megrántotta, húzni kezdte. G., mintha megértett volna valamit, lassan négy kézlábra ereszkedett, és féloldalasan ugrálva elindult utána. Gét megsemmisítették. Megfosztották a szabadságától, attól, ami egész egzisztenciánk lényege, ami nélkül nincs ember. A kiáltás és kiáltás egyáltalán nem azt mondja, amit az íj és vers, hol zsarnokság van, ott zsarnokság van. Hernádi regénye a szabadság nélkülözhetetlenségéről beszél. G. elmebeteggé verése nem szükségszerű. Az éjjel rákosi, vagy a nagy testvér szemmel tartféle orwelli világbörtön nem a lét rapsága. Ez az a fontos megkülönböztetés, amely véget Hernádi ezt a parabolát megírja. A példázatot arról, hogy egy ember, egy úgynevezett civilizáció, egy politikai gépezet megteheti a homo sapienssel, amit a lét nem tesz meg, mert abban ott van a szabadság törvénye, a transzcendálás. Hogy ezt az immanenciánkban, vagy annak átlépésében tesszük-e meg, mindegy. Az átlépés lehetséges. Hernádi a totalitárius hatalmi tévolyt veszi célba, meggyőzve szinte, hogy az erő elveheti a transzcendenciát. Belemegy ebbe a játékba, hiszen minden ütés, amely gét éri, a kommunizmusra zúduló csapás. Ezért nem riad vissza a naturalista befejezéstől. Ábrahám mítoszában is az a legelfogadhatatlanabb, hogy az apa kész megkötözni és akár föl is áldozni Jahve parancsára a fiát. Másként nem értenénk meg, milyen iszonyatos bűn az emberáldozat. Látni Gét négy kézláb mászva, örökre nyomorultan, félállatként. Nincs ennél nagyobb fájdalom. Nincs nagyobb fölemelkedés, mint a szabadság. Ismeretleneink és tudásunk. Kis Dénes, hét gömbrendje. Régi írásaim között találtam egy befejezetlen kéziratot. Így kezdődik. Számomra anyám a legismeretlenebb, tehát legtitokzatosabb nő. Azt hiszem, ebben a mondatban egy mindannyiunk számára érvényes állítás van. Mert ki lehetne ismeretlenebb és titokzatosabb, mint aki élt már a születésünk előtt is, aki aztán megajándékozott minket a világgal, saját sorsunkkal, mindazzal az ismeretlennel, ami már mi vagyunk. És él egymás mellett két ismeretlen, egy anya, meg a gyermeke. Ebbe a kölcsönös ismeretlenségbe nem lehet belenyugodni. Minél inkább megéljük, megtapasztaljuk, hogy nem ismerjük anyánkat, annál kevésbé. Az ember verseket ír erről. Elhatározza, hogy egész könyvvel támad rá a homályra, amely anyját körülveszi. Az egyik költő sose írja meg ezt a könyvet, csak talán dédelgeti magában, tervezgeti, hogy majd egyszer. Egy másik költő most megajándékozott ezzel a könyvvel minket. Kis Dénesnek nem csak lényegében volt ismeretlen az édesanyja, mint mindenkinek, nem. Ő valóban nem ismerhette anyját, mert a nagyanyjánál nőtt föl. Több mint 30 év telt el, mire személyes kapcsolatba kerülhetett azzal, aki mindenki más számára kiinduló pontja az érzelmi életnek. Csak akkor nyílt erre alkalma, amikor anyja hosszas betegsége miatt egy pesti szanatóriumba kerül. Ekkor Kis Dénes egészen különös lépésre határozza el magát. Olyan különösre, amilyen anyjától távol töltött gyerekkora is volt. Egy füzetet tesz táskájába, hogy a beteglátogatásokon valóságos riportokat készítsen az anyjával. Anyja iránti ismeretszomja, ami önmaga létének ismeretszomja volt elsősorban, olyan fékezhetetlen lett, hogy erre a szokatlan, szélsőséges megoldásra kényszerítette. Így lett a hét gömbrendje vallomásos riportkönyv. Anya és fia hétről hétre folytatódó párbeszéde, párbeszéd, amit mindnyájan folytatunk anyánkkal, és nem csak anyánkkal, hanem önmagunkkal is, és mindenkivel, akit szeretünk, és akitől múltunk, jelenünk, sorsunk értelmének megfejtését várjuk. Így lett Kis Dénes könyvében az ismeretlen anyából maga az ismeretlen valóság, az idő, a tér, a falu, ahol fölnőtt, az évek, melyeket föl kellett fejtenie, hogy kibogozza önmaga ösztöneit, félelmeit, lehetőségeit. Kis Dénes talált valakit, aki megszemélyesítette összes költői kérdőjeleit. Ez könyvének legkülönösebb tulajdonsága. Én legalábbis így olvastam, ezzel az elcsodálkozással. Íme egy költő, aki nem kénytelen saját maga válaszolni a maga föltette kérdésekre. Van valaki, az anyja, aki ha akar, mindent megmondhat neki. A legapróbb, legvéletlenebbnek látszó gyerekkori emlékek részleteit is. De hogy ez az anya mennyire valóban a költő életének fészke, mélysége, azt semmi sem bizonyítja jobban, mint hogy az örök életében kapálni, répát szedni, robotolni kényszerült asszony többnyire nem akar válaszolni a legtöbb és legfontosabb kérdésekre. Kis Dénesnek állandóan vigyáznia kell, nehogy a kelleténél is jobban kihívja anyja némaságát, félelmét, sértettségét. Viadal ez a párbeszéd a két összetartozó, egymást kutató ember, anya és fia között. Mind a ketten rendkívül őszinték, ha hallgatnak, ha nem képesek tovább folytatni a kutakodást, kérdezősködést és a válaszolgatást, akkor is. A párbeszédek tehát elhangzottak anya és fia között. Létrejött valami, ami eddig nem volt meg a világban, ami hiányzott belőle. A valóságban elhangzott és a művészi forma erejével egyfolytában hangzó párbeszéd anyánk és önmagunk között. Ismeretleneink és tudásunk között. Ahol mindig tegnap van. Dobai Péter, Csontmolnárok. Olyan tragikus távolság választja el a reggeleket az estéktől és az estéket a reggelektől, írta naplójába Botka László, az 1848-as szabadságharc tábornoka, hogy az ember nem képes kivárni és összekötni az időpontokat. A naptár jelei, a napok, hónapok neve, az órák száma értelmetlenné válik. Senki sem tartja fejében, hogy melyik hó hányadika van. Az időd leegyszerűsödött, áll, mint a város körül a homok, amelyben csak a sakálok éjféli talpraugrása és hajnali elmúlása méri az idő múlását. A sakálok éjsége parodizálja ezeket az egyforma időegységeket, az éjszaka-szerű nappalokat és a nappal-szerű éjszakákat, amelyek olyanok, mint az egymásra rakott téglák. Hogy milyen fal építhető belőlük? Síratófal. Síró téboly. A sötétség és a világosság változása csak annyi, mintha egy távoli őrjárat váltását figyelném. Itt mindig tegnap van. Hadd ismételjem meg ennek az idézetnek legfájdalmasabb, legpontosabb mondatát. Így hangzik. Itt mindig tegnap van. Az 1849-es teljes összeomlás után Kossuth, Bem és társaik a törökországi emigrációt választják, az azonnali megsemmisülés helyett a lassút, évekig, belső idővel, szenvedéssel mérve, évszázadokig tartót. A térből és időből való testi-lelki kicsúszást, ahol mindig tegnap van. Meg lehet-e írni, föl lehet-e idézni ezt a tegnapot? Dobai Péter verseinek első kötete után most erre a lehetetlenre összpontosította minden erejét. Ezt az erőfeszítést figyelem egyre növekvő elismeréssel. Dobai különös, kemény elemzésre és alakteremtésre szánta el magát. Nem a krónikaírás, nem az ismert vagy kevésbé ismert tábornokok, politikusok, államférfiak, forradalmárok viszontagságainak, gondolatainak puszta felelevenítése volt a szándéka. Nem. Ezt a mindannyiunkban élő, mindnyájunknak fájdalmas történelmi vereséget közelről akarta megvizsgálni, átvilágítani. Röntgen leletet készített. A vereség okairól, a menekülők, az életben maradottak vitáiról, jelleméről, szívosságáról. Természetes, hogy újra és újra ugyanazok a részletek fontosak neki a képen. Miért nem foglalta el Bécset Görgei 1848 tavaszán? Miért nem vállalta Kossuth a diktatórikus irányítást 1849 nyarán? Vagy, és ez már az emigráció alapkérdése, lesz-e még szabadságharc Kelet-Európában, melyet újra a forradalom vezérkara irányíthat Törökországból hazatérve? A kérdésekre adott válasz és az emigrációs elsüllyedés, megsemmisülés félelmetesen lassú, észrevétlen folyamatára adott egyéni külön-külön felelet mutatja meg Kossuth, Bem, a naplójával föntebb idézett Botka tábornok, és egész sor lengyel, magyar, olasz, német tiszt furcsa egyediséggel kirajzolódó arcát. Dobai nem hagyott meg egyetlen szokványos vonást sem ezeken az arcokon, még a legnagyobbakén sem. Ezért nem lett történelmi regény a Csontmalnárok. A jellemeket újra teremtve sikerült újraalkotnia az időt is. Az itt mindig tegnap van, kikerülhetetlen, félelmetes, áttetsző jelen idejét. A forradalom emigránsainak drámáját ettől saját, ma pergő drámánként éljük át, hiszen a dráma mindig csak jelen idejű lehet. És ettől 1848 képe nem torzul el. Dobai nem akar a megtörténtet igazságától megfosztani minket, csak élesebbé, keményebbé, bensőbbé teszi az ábrát. Mint mondtam, átvilágít, erősen, szenvedélyes és hideg fénnyel, hogy ne csak a nagy csontok, a legkisebbek is ragyogjanak. Hogy ne csak a fejünkben fájjon és égjen a vereség, mely a győzelem pillanatát is magában hordta, hanem a szemidegeinkben, a szívünkben, májunkban is, hogy végre személyes iszonyatként tapasztaljuk meg, mit jelent elevenen eltemetve fuldokolni Aleppó vagy Kutahia sivatagi homokjában. És még így is, kívülbelül lassan szétoszlódva, megmaradni forradalmárnak. A pálya csúcsáig. Bata Imre, Veres Péter. Nem vagyok irodalomtörténész, még kevésbé Veres Péter szakértő. Évekkel ezelőtt megírtam Veres Péter Énekek című könyvemet, olvasom a műveit, töprengek és lapozgatom most is, miközben Bata Imre róla szóló könyvét újra és újra előveszem. Csupa magamnak irányzott kérdés, amit érzek. A legfontosabb ezek közül, mennyire más, vagy mennyire hasonló az én Veres Péter képem Bata Imréhez képest. De mindjárt hozzá is teszem, nekem olyan rendszeres, elemző, korszakról korszakra fölépített elképzelésem eleve nincs is, amilyen, és ez könyve nagy vívmánya, neki van. Én az ő műről műre lépő kihüvelyezéseit, s velük együtt a nyugodt szemléletet, letisztult elveket izgatottan, majdhogy nem csodálkozva követem. Nekem Veres Péter személyisége rejtélyesebb. De hát, ha nem volna az, én is monográfiát írnék róla. Nem verseket választottam volna ennek a talányosságnak a megfejtésére, vagy éppenséggel tanúsítására. A monográfiai módszer bizonyossága nem mond ellent a lírai, s főként a költői bizonyosságnak. Még az igazságuk is lehet ugyanaz. Bata Imre szerint a Veres Péteri pálya lényege, hogy a kultúrkritikával kezdődve a történelmiség fölismeréséig csúcsosodott. Nekem ez a könyv gerincoszlopa. Erre épül föl minden egyéb gondolat, mint alapvető mondani valóra. Egyúttal ebben is különbözik az én költői megközelítési módomtól. Bennem ilyen nagy abstrakció nemhogy nem billant föl, éppen ellenkezőleg. Összes ösztöneim arra kényszerítettek, hogy csak a látható, átélhető, fölidézhető, szinte húsvér valóság egységeket mondjam ki, ha egyáltalán sikerül ilyen formán kimondanom. Ezért az én kiinduló pontom az, hogy a pálya emelkedése ellenére Veres Péter megmaradt a saját közössége tagjának, abban az erdőben lett fa, ahol kihajtott. Ez persze nem mond ellent Bata alapgondolatának, sőt, egész könyve szellemének sem. Csak valami mást is mond. De megint nem úgy mást, mintha én is nem a történelmi látást, egész határozottan fogalmazva, a történelmi embert tartanám a természeti ember, a reneszánsz, a fölvilágosult, a polgár, a felsőbbrendű, sőt, a világember után az egyetlen lehetséges, ha lehetséges eszményképnek, megoldásnak. Csak én nem hiszem, hogy a kultúrkritika merő tévedés volt. Én azt érzem, szükséges volt, amin túl kellett haladni. Ezen a körön belül van természetesen a kisebbik kör, a nemzet és a haladás, a társadalmi kibontakozás, átalakulás, Veres Péteri összekapcsolása. Szerinte a mindenre kiható forradalom teremti meg a történelem alatti népből a nemzetet. Az igaz, ahogy Bata látja, hogy az írónak az 1930-as években kidolgozott gondolatmenetébe sorrendi hiba csúszott be, hogy két szférát kever össze. A társadalmit és a kulturálisat nem dialektikájában látja, de folyton felcseréli, s addig forgatja, míg csak a kulturális látszik, de mindennek. Viszont ahogyan a népből nemzetté formálódásban, vagyis egyszerűen az új nemzeti formában a teljes társadalmi forradalom, tehát egy elképzelhető emberiség jövendő társadalmát és történelmét ismeri föl jó előre, annak igazságát az azóta eltelt csak nem fél évszázad új társadalmak egész sorának harcával, kudarcával, tapasztalatával igazolja. Azt nem tudta, ha megsejtette, se írta meg tudtommal sehol, hogy ennek az egyedi civilizációként élő, nemzetek önálló rendszerére fölépülő új kozmosznak milyen rettenetes ára lesz. Van az emberiségben gondolkodás megszakadása, gyakran hiánya. Mert ha a kultúrkritika, a nemzeti jelleg meghatározás kevés Bata Imrének, akkor nekem kevés a népben, nemzetben gondolkodás is anélkül, hogy tovább lépünk a földgolyó távlataiba. Vagyis mindegyik gondolati állomás szűkös önmagában, de érvényes a következővel, a magasabbal kiegészítve. És ezzel ugyancsak nem azt akarom éreztetni, hogy Bata nem így gondolja, vagy hogy Veres Pétert nem éppen folytonos önmeghaladásában ítéli a kor kiemelkedő elméjének. Csupán a hiányérzetemet jelzem. Mert engem végig Veres Péter se érdekel úgy, mint csak múlt, mint irodalomtörténeti nagyság. ma is jelenlevő gondok feszegetőjeként, netán megoldójaként érdekel. Gyakran megtörtént velem, hogy egyetlen kérdésével bonyolult történelmi, eszmei, esztétikai összefüggések földolgozásához, fölfejtéséhez adott évekre indító erőt. Ilyen a parasztság jövőjére vonatkozó aggódó kérdése is. És persze, ezt is mai tapasztalataimmal nézem. Nem elégít ki tehát az egy helyben álló bírálat. Míg tehát a szociológiai motivációban nem téved Veres Péter, a nemzeti teljesen kultúrkritikai alapon a megkülönbözésben, a kizárásban, a redukcióban határozza meg. A jellegben, tehát abban, ami nem változik, mert ősi és érintetlen, ebből a normatív nemzetfogalomból teljesen kizárt a történelem. Vagyis csak a parasztság volna benne, ha eljut a történelemig. Bata aztán megmutatja, hogyan halad e paraszti népfogalomtól az egyetemes nemzetig maga Veres Péter is. De így megint kimarad valami a kép teljességéből, s eképpen Veres Péter szellemi arculatából is. Mert jó azt a tévedést eloszlatni, mintha a parasztság volna az egyetlen magyar osztály, főként amikor ez az osztály is eltűnőben, átalakulóban van. De lehetetlen az igazságot megtagadni attól, aki valahogyan mégis ráérzett erre. A paraszti osztály ugyanis ránk hagyta örökségét, mindnyájunkra, akik magyarnak érezzük és valljuk magunkat. Ránk hagyta a népi kultúrát. Ez sem mint nagyúr az aranykincsét. Nem. Föladatként hagyta ránk. Gazdagítsuk, erősítsük meg vele az átfogó nemzeti kultúrát, s ha lehet, még a nemzetközit is. Ez az átitatódás, átlényegülés most folyik, és éppen a legutóbbi, majdnem egy évtizednyi időben kezdi meghódítani a zene, a költészet után az ifjúságot, a képzőművészetet, történelmi gondolkodásmódunkat is. A néprajzi forradalom háború utáni eredményei így gyümölcsöznek most már. Veres Péter ezt nem érhette meg, de én elengedhetetlennek érzem, hogy szemléletének megvalósult folytatásaként ne beszéljünk róla. Hiszen egyik alapfölismerése volt, gyakran mondogatta. A történelemben tulajdonképpen minden megvalósul, csak nem egészen úgy, ahogy elképzeljük. Az elemző, irodalomtudományi módszer és a költői azonban mégsem áll olyan távol egymástól. Végső értelmezésében Bata Imre összetett képletszerű sűrítésig jut. Ami előbb sorslíra volt, utóbb társadalomismeret és történelmi gondolkodás lett. Ebben az egész életen át kitartott fejlődésben választ találunk az alapkérdésre. Mit ér az ember, aki Veres Péter? És mégis az én Veres Péter képen inkább arra világít rá. Ére egyáltalán az ember valamit, ha nem akar olyan közösségi és gondolkodó lény lenni, amilyen ő volt. Bácskai nihilista. Kosztolányi Dezső összegyűjtött versei. Évekkel előbb ismertem a 20. század elejének legjelentősebb magyar költőit, tehát Adit, József Attillát, Tóth Árpádot, Juhász Gyulát, Babicsot, Áprilit, mint Kosztolányit. Talán a vallásosságom tartott vissza tőle. Nem vonzott a tagadása, a pessimizmusa. Már az 50-es évekbe léptünk, mikor napokig nem tudtam kirázni a fejemből ezt a három sorát. Minthogyha kisfiam a földre dobná, vagy csöndesen forró kezébe fogná és lágyan simogatná, úgy fáj e szív. A következő döbbenetem már az utolsó kiáltás volt. Máig is az. Én nem hiszek semmiben. Ha meghalok, a semmi leszek, mint annak előtte, hogy e földre születtem. Szörnyű. Hozzád kiáltok majd utolszor. Légy jó anyám, örök sötétség. Egyfelől azt éreztem, ez szentírás, ez igaz, ez kinyilatkoztatás. Másfelől, hogy ezt a nem hiszek semmibent még senki sem merte ilyen egyszerűen magától értetődő biztonsággal leírni. Később költőként észrevettem, hogy a szörnyű megjegyzés nem tartozik a vers testéhez, kívülről hangzik. De ez semmit sem vont le a mű hihetetlen nagyságából. Az őszi reggeli, az aki ma meghalt, az ének a semmiről, a Marcus Aurelius, A császár elmélkedéseit folyton olvasgattam, tőle tanulva sztoikus magatartást. A ha 40 éves, az üllői úti fák, az akarsz-e játszani? A magyar költők sikoja Európa költőihez 1919-ben, vagy az együgyű ének már olyan tökéletes volt, hogy újra meg újra olvastam őket az évtizedek során. Úgy látszik, Rabelais minden, ami abszurd, ami végletes, ami nem hagy maga mellett vagy maga mögött semmi tovább rágandót, esetlegeset, talányt. És Kosztolányi csak a halálról beszélt. A novellái is mind szerencsétlenül végződnek, a regényei is. Nincs hozzá hasonlóan és vakmerően halállátó költőnk. Összes verse, hiába, hogy vannak egyéb témái is, egyetlen fájdalom az elmúlásunk miatt. A legjobb képei, metaforái, hasonlatai ebből a kikerülhetetlenből születnek. A magánbeszédben azt siratta, hogy az életet szerettem, azt, ami lüktet, azt, ami vágtat a vérrohamán. És a feledhetetlen, kicserélhetetlenül pontos hasonlat a végkövetkeztetés. Megvesztem azért, mi elveszendő. Imádtam én a legtöbbet, mi széthull, soromlandóbb, mint a málna vagy a hal. Lehet-e tovább lépni ebbe az irányba? Lehet, mégpedig ünnepelve a fájdalmat. Itt fekszenek csodásan ők, hol annyi búza, bor van, a véreim, az őseim a fényes nyári porban. Az egész Kosztolányi líra Szofoklész illusztrálása. A legnagyobb görög tragédia író létfilozófiai kiindulópontjának kifejtése. Az Oidipusz király illúziótlanságánál még senki sem ment messzebb. Legjobb nem születni, de ha már megszülettünk, minél előbb meghalni. Kosztolányi jól ismerte. Ha van, akit jobban szeretsz magadnál, úgy, hogy te neki mindent odaadnál, a boldogságot is, nem kérve hálát, miért nem kívánod a halálát? Miért nem óhajtod néki, amit magadnak a legnagyobb jót, a megsemmisülést, a békét? Ez a racionalizmus már majdnem elviselhetetlen. Az igazát nem tagadhatom, ha csak az értelmem ítéletére hallgatok. A saját öregedésének a rettenete elfogadhatóbb, a vers, a délutáni álom is szívközelibb. Hol az anyám? Hol az anyám? Segítség! 50 leszek már. Nem sokára 50. A biológiai kényszer, hogy élni kell úgy, ahogy a teljes kiszolgáltatottság alárendelésének, kit nem ejtett már kétségbe. S kiszakad belőle az ének a semmiről. Annál mi van, a semmi ősebb, még én nekem is ismerősebb, rossz sem lehet, mivel erősebb és tartósabb is, mint az élet, mert vérre lázott és merősebb. Pajtás, dalolj hát, mondd utánam, mi volt a bajunk korábban, hogy nem jártunk a földporában? Mi fájt szívednek és szívemnek Cézár és Napóleon korában? Annyi halottam van nekem is, hogy csak rettegem, sajnálom Kosztolányit az örökre elvesztettek fájdalma miatt. Mindig az ő soraira gondolok, mikor temetésen földbe engedik a koporsót, és a kórus azt énekli, ott fönn találkozunk. Ő pontosabban, emberibben, hősiesebben kiállt föl. Aki ma meghalt, csak egy órával ezelőtt, az olyan régi én nekem, mint Nagy Sándor vagy Xerxész katonái, mert úgy sem érem el soha, és messze van, mint Nagy Sándor vagy Xerxész katonái. Kosztolányi az abszolút író irodalmára magyar irodalomban. A drámát kivéve minden műfajban a mester. Újságtárca, novella, regény, vers, esszé, műfordítás. Tudja, amit Európa tud. Íjés is tőle tanulta az esszéírást, nem, mint paradoxonként mondja, Jules Renardtól. József Attila sok rím és szerkesztési fortéját tőle veszi át. És versben is megadatik neki, hogy sok valahol félrebicsaklott, vagy íztelen vers közben, után, élete és a magyar irodalom két nagy versét is nekünk ajándékozza. De ehhez nem volt elég a tapasztalat, a hagyomány, az ihlet angyala. A kitanult vadásznak a nagyvad is kellett, hogy a legbüszkébb trófeáit falára tűzhesse. Ez a nagyvad a nihilizmus volt. Egyetlen nyíltan és kertelés nélkül megvallottan nihilista költőnk. És nem csak azért, mert ismerte Nietzsét, a német filozófus Zarathustráját, amelyben ott a híres mondat, az Isten halott. Az elsők közt volt, akik a mű magyar fordításáról kritikát írtak. Először csak egy csendes trófában mondja ki. Nincs nála nagyobb jó, mert ez a kincs. Úgy hívják élet. Értelme nincs. Az 1930-as hangban ez a közhelyszerű értelme nincs, közvetlen és egyenes kijelentés. Üres az égbolt, és a szívemre rácsaptam én rég szürke csokorként a nihilizmust. A látszólag könnyed mondat már általános, ellentmondás nélküli összefoglalása kiábrándultságának. Tisztességes ember elutasítja, megveti a nihilizmust, a nihilistát. Az ateizmus, az ateista az más, arra még büszkék is lehetünk, akár forradalmárok. De Kosztolányi már márványba véste törvényét. Én nem hiszek semmiben. Ő bosszút állna Ádámon. Bár láthatnálak színről színre téged, hogy most, mikor könny, átok és jaj éget, örjöngve az arcodba vágjam öklöm. S ő, aki azt énekelte, mert vén szabadka áldalak, mit hosszú bús évek alatt hittem sorsnak, hazának. Egyszerre idegenül nézi bácskát, mintha csak valami párizsi egzisztencialista volna. De én a tengerek végére értem, vitorlámat fordítom újra vissza, s most megpihen e régi téli éjben szegény lelkem, a fáradt nihilista. Nem mindig volt az, de az lett. Akkor is az maradt, amikor így kezdte, nagyszerű sorok, a költő a 20. században című költeményét. Az önimádat büszke heverőjén fekszem, nyugodtan, s paplanomra sárgán hull éji villany, nappali verőfény. Ezzel a nihilizmussal kellett szembenéznie a hajnali részegségben és a szeptemberi áhítatban. Azt hiszem egészében az utóbbi az életmű makulátlan csúcsa. Az előbbiben van olyan rész, a csillagos eget bálhoz hasonlító, túlságosan csilingelő rímekkel telerakott strófák, melyet sose tudtam elfogadni. Viszont itt jut el a nihilista, aki egyben egyoldalú, racionalista is, ahhoz a megváltó fölismeréshez, hogy létünk misztérium, s ezelőtt meg kell hajolnia. Sokan tartják vallásos, keresztény megtérésnek ezt a vallomást, pedig ez a hála általánosabb. Az egész emberiség hálája a mindenségnek. Ezt hitelesíti a strófa első sora. Nézd csak, tudom, hogy nincsen miben hinnem. Nem a teremtmény alázatos hangja ez. A kétségbeesésen, haláltudaton túllépő emberi lényé. Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem én, barátom, hogy a porban, hol lelkek és göröngyök közt botoltam, mégiscsak egy nagy ismeretlen úrnak vendége voltam. A szeptemberi áhítat tiszta zenemű. Nem hiába örvénylik benne a szonáta patetik Beethoveni megidézése. Ez is a nagy summa vitae. Kosztolányi itt sem tagadja meg önmagát. Én nem dadogtam halvány istenekhez hideglelős és reszkető imát, mindig felét fordultam, mert hideg lesz, pogány igazság, roppant napvilág. Mi ez a pogány igazság? Az, hogy a megváltóknak, szent tanítóknak nincs igazuk. Életünk nem puszta nyomorúság, fájdalom, háború és megtöretés, de szépség, öröm, fiatalság, szerelem, csoda, érzelmi, gondolati fölemelkedés is. Tízezer dolog, amit létünk megadhat, és meg is ad. Kosztolányi, ahogy magáról mondja, már nem zöld kölyök, mikor versében a mindennapok fölé emelkedve a csodálkozás és a magyar költészetben ritka, szinte misztikus elragadtatás himnuszát megírja. Kinyújtja itt a tiszta kegyeket, kifényesít eget és hegyeket, Mély panteizmus játszik egyre vélem, hogy századok emlékét visszaélem. Ki tette ezt? Ki volt ez a varázsló? Miért csodálkozol? Csodálatos. Szép életem, lobogj, lobogj tovább cél nélkül, éjjen és homályon át. Állj meg, te óra, és dőj össze, naptár, te rothadó gondoktól régi magtár. Ifjúságom zászlói, úszva, lassan röpüljetek az ünnepi magasban. A költő ifjúkora. Vas István, önarckép a 70-es évekből. Fiatal költők általában megbélyegzőnek tartják, ha fiatal költőknek hívják őket. Vas István tehát nyilván természetesnek veheti, hogy fiatalnak nevezem. Mert nem hiszem, hogy sok költőnk van, aki, mint ő, hosszú pályájának ezen a szakaszán is annyira keresné a kifejezés és a gondolat új lehetőségeit. És még van mit fölfedeznie, még van nyelvi, emberi titok, melyet neki kell megfejtenie. Egész könyvét friss, erőteljes kísérletként olvasom, sikerült kísérletként. Az erő, a pontosság, az önmegfigyelés, a kellő mértékű irónia. Sorolhatnám a Vas Istváni tulajdonságokat, melyek ebben a kötetben is azonnal szembe tűnnek. De most nem erről akarok beszélni, hanem a humanizmusáról, még inkább a humanistáról, a szó eredeti reneszánszkort megelőző értelmében. Boncolni, megfigyelni, föltárni mindent, ami emberi, elfogultság, előzetes tanok nélkül. Az embert, a társadalmat vizsgálni és kikiáltani észrevételeink eredményét egy eszmény nevében, még ha ezt az eszményt ki sem mondjuk, hiszen sokkal fontosabb az eszmény megvalósítása, az értelem vizsgálódása, ködoszlatása, megkülönböztető ereje. Tenni ezt egy életen át, és nem csak úgy elvontan, nagy magasságban a körülmények fölött, hanem itt és tegnap épp úgy, mint ma. S még, mintha valami többlet leleplező kedvés játékosság is, szerető fölény is gyűlt volna a tudós természetű megfigyelőbe. Aki persze naívságra és személyességre való jogát még jobban föntartja, mint eddig bármikor. Hiszen az embert elsősorban önmagát helyezi nagyító üveg alá. Így áll össze a jellegzetesen 70-es évekbe illő költői izgalom. A legbensőbb titkokat is kiadva mégis hűvösen, észszerűen kell mérlegelni a dolgokat. Az észszerűség teljes lírai önkényességgel, olykor még szeszéllyel is ellenpontozva, játékosan írni és szeretni a verset. Azt hiszem, legfőképpen ezért fegyverzett le Vas István új könyve. Átadja a szeretetet, közvetíti odaadását a magyar nyelv iránt, az ember dolgai, végeredményben létezésünk rangja iránt. A Vas Istváni iróniában nincs képromboló dű. Ő nem akarja az ember torzulásait mindent elárasztóvá, minket magunkat is elpusztítóvá tenni. Tudja, hogy kell a kritika a történelemé, társadalmi időszakoké, emberi gyöngeségeké és szörnyűségeké. De kell a törvény is, az alapértékek, melyek mélyen önmagunkban lappanganak, és mindig új és új kimondást, megteremtést, alkalmazást követelnek. Ezen a ponton még az alázatot is szükségesnek tartja. Nem törődik az ennek ellenkezőjét dogmatikusan hirdető hivatallal. Csak így ebben a szellemben írhatta meg az Avilai Teréz intelmeiből. Mellesleg a szellem egész épületének mi az alapja? Csak az alázat, semmi más. És Allende? Talán nem ő az, amikor így kezd neki a róla szóló versnek. Naív lett volna? Csak azért, mert komolyan vett néhány tételt, amit mi rég leírtunk a tartozik oldalról. De a kikötők egészen átfogó, mindent rendezni kínáló bölcsessége sem születhetett meg, csak önmaga megfigyeléséből, annak elfogadásából, amit babonák nélkül végig gondolt a valóság, az úgynevezett élet, ami leggyakrabban mégis napi erkölcs, politika, természetes belső ellentmondásairól. Csak követni az aljas vezényszót, hátra arc, holott mindig az előre számít. Nagy versek és kisebb, nagyon jó versek sűrű szövete áll össze így, a csúcson számomra éppen a Beethoven öregkorával, melyben ilyeneket olvashatunk. Mit olvashatunk, hiszen itt Vas István megint önmagát adja ki minden szégyen nélkül, sőt azt hiszem inkább azt szégyelni, ha nem vallaná be irgalmatlanul. De a zenét is te neked megzenétlenítettem. A művészet bennem legyőzte önmagát, a hiúságot, a maga kelletést, a kurvaságot. Azt mondtam, a humanistáról akarok beszélni. Ez pedig azt jelenti, hogy Vas tisztánlátásáról, arról, ahogy könnyedén, szinte vádlóan vállalja a látszólagos korszerűtlenséget, mert tudja, mi a korszerű valóban itt Magyarországon, Európában. Az is csak őt mutatja meg még jobban, hogy miután felismerte a tiszta vers, az ismeretlen szavakból fölépített vers hatalmát, természetesnek tartja, ha maga is ír ilyet, az inflagrantit, de hosszú prózai mentegetőzést, szellemes eligazítást ad az érthetetlenül is világos vershez. Olyan kimerítőt, hogy voltaképpen kedven volna lefordítani. Csak hát végül is félek, indiszkréciót követnék el. Még várni kell vele. És végül azért is írtam ide címül, hogy Vas István ifjúkora, mert csupa harc, csupa ellenkezés ez a bölcs költő a körülötte erőszakosan forgó világgal. Mint ahogy valóban az ifjú lázadók szoktak neki kezdeni a dolgok megváltoztatásának, a legyőzhetetlenség hitében, új időknek új dalaival. Pedig ő már a legyőzetéseket is ismeri. Az ürességet kitöltve. Takács Gyula, kert. Így is lehet, nem racionalista módon, nem elemezve, hanem összeillesztve egy képpé, egyetlen mozgássá formálva mindent, ami az embert körülveszi és ami benne van. Így is lehet egy teljes könyvön, a teljes éneken át keresni és megtalálni a gyökereket, az égboltot, az álmot és a törvényt. Kertet építve, mely azonos önmagával és soha nem az, mert csak a vágyakozás színhelye, csak a jövő építés talpalatnyi földje, csak a gondolatok és kövek találkozási pontja. A napfényben, a víz hullámai mellett, míg én magam is egy soha többi el nem érhető nyár után nyomozok, egy nyár után, amely ettől már csak jövő lehet, a sugarak, víz és fénysugarak súlya alatt járok, Takács Gyula kertjének virágai, angyalai, huszárai, borházai és kövei között. A fény nagyon erős ebben a kertben, ezekben a versekben, olyan erős, hogy a külön-külön szavak körvonalai el is izzanak benne. Csak a nagy képek és jelképek látszanak tisztán. A gondolatok, melyeket félve, bizonytalankodva fejtek, sejtek meg lépésről lépésre közelítve a költő titkaihoz, ahogy ő maga is tehette, évtizedek során gyűjtögetve és finomítva próbálgatva a hangot az el nem mondhatóhoz. S én most érzem ezt a küzdelmet, a lehetetlen beismerését és a továbbkutatás keménységét, és közben megszólal az a hang, a keresett, megtalált, elképzelt hang, a világ, a kerten innen, amit Takács Gyula nem akar valahova a metafizikai semmibe rejteni. Ide akarja csalni a metafizikait, kővé, emberré, színné, énekké, magyar tájjá teremtve, anyagszerűvé a leglégiesebb megérzést és reményt is. Görög mítosz és magyar dunántúli mítosz együtt. A Balaton egybeötvözve az égei partokkal, Apollón és Dani János Kovács paradicsoma. És a kétféle idő, kétféle mítosz útvesztője, mint létezésünk labirintusa, bejárhatatlanul, fölfejthetetlenül, hogy sose érezhessem egészen biztosnak magam alatt a talajt, hogy tudjam mindennek tökéletes időbeliségét, ezt is leleplezi előttem a költő. Pedig szilárd világból építkezik, kövei, hegyhátai, feszületei, vasmacskái épp oly szilárdak, mint szavai, mondatai, egymás után fölragyogó képei. A kert, az egyfolytában elképzelt, az elképzelhetetlen kert mégis mérhetetlen tengerfogságában ázik, oldódik. S mikor tetten akarom érni a kitartó énekest, mikor biztos akarok lenni abban, hova sodor magával a nappali részegség, a végső tenger, ahova itt minden áramlik, egyre inkább az idő lesz, a mindennel összeházasodó és a mindentől özvegy idő. Takács Gyula szakadatlanul buzgó vallomása a teljes tapasztalatról, a tér testvériségéről, az anyag és a forma méhéről, nevelőjéről, a megnevezhetetlenről, amit csak a zene képes így úgy körülfogni és fölmutatni. A költő számtalan szavával közelebb és közelebb hozni, emberivé tenni. Noha ez lehetetlen, noha mi tartjuk szívünkben az időt, szívünk nélkül még halál sincs, általunk így teljesebb idő és világ, az egyetlen élet és az egyetlen idő, a megtestesült idő, az élettől kézbe vett idő, pattogó mézben a kozmikus óra, teredben és idődben e diófa óriás koronája. Élet és idő kapcsoló sejtjei vagyunk, születés előtti lényünk és halálunk utáni arcunk együtt fénylik. A mindent összefoglaló valóság e nyártól már csak így létezik és így sugárzik tovább velünk minden időbe ágyazott kavicsgúlák, mint ősnépek óraoltárai, időben és sziklán, megtalált hegyen és szárnyal, galagonyával ballag tovább a kék idő, vad idő repít, letépi arcod, dördül az idő, megáll a suttogó idő, kinéz az idő folyosója kövek és állatok szemén, s föltárva lényét az idő is, mint magcsónakjából a tölgy, bontsunk vitorlát a zord időbe. És ennél tovább nem lehet a titkot faggatni, megszólalásra bírni, s tudom, hogy nem kell tovább hajszolnom a megérthetetlent, ha már ezek elhangzottak, megnyíltak előttem. Mert azt mondja Takács Gyula, hogy mindez közös. A bárka, a kovács, a halász, a kapáshad, a vitorla, evező, vasmacska, tiltott háló, s a rengőfán, a kaland, minden, ami az időben úszik. Így adja nekem a maga egyszemélyes mítoszának minden sugarát, porszemét, percét. Ez az ő külön ajándéka még ahhoz, hogy a teljességre fölnyitja a papír fölött csodálkozó szemem, s a költészetből a valóságba szökteti. Nem is könyvet tartok már a kezemben, a vízpartján, a napfényben, a saját nyaramat hiába keresve, nincs is már kezem és szemem. Igen, ide vezetett ez a veszélyes lemerülés. Ebbe a Takács Gyulai térbe és időbe. A teljes egységet élem és érzem, nem értem, nem boncolgathatom, de kitöltöm az ürességet ebben a hegykösségi delfoiban. A test és a föld nyelve találkozott, bennem is, itt van, körülvesz a kert. Mire a könyvet elejtem, én magam vagyok az. Isten időről időre átvérzi a történelem szövetét. Pilinszky János összes versei, Szög és olaj. A legnehezebben értelmezhető Pilinszky mondat. Mégis ebből fejthetem föl leginkább a verseit, esszéit, naplójegyzeteit. Benne van az a különös kereszténység, amely az ő sajátja. Nem csak nálunk, hanem talán az egész európai kultúrában is. Hogy miből áll ez? Csupa ellentmondásból, paradoxonból. Azt szoktam mondani, ezen a magas szinten nyugodtan lehet az ember katolikus. Nem tagadja az ember abszurditását, de a kegyelmet sem. Ez nyilván nem felel meg a két évezredes tanításnak. Némelyek ezért tartják misztikus költőnek, Radnóti Sándor például. A trapézis korlát meg a harmadnapon alapján én az egzisztencialista hívőt láttam benne. Mit kezdjen, akit elítélt, de fölmentett később az ég, megvonva tőle a halált, mikor már megadta magát? Kit mindenétől üresen talált a szörnyű kegyelem, megsemmisülten, mielőtt a semmi habjaiba dőlt. Mintha az egzisztencialista kitaszítottság, a semmi tudata adná meg neki, hogy ő az Istent, Isten pedig őt elfogadja. Minden esetre ebből valami olyan önmegtagadás és részvét fakadt, amely a haláltáborok legnagyobb megértőjévé tette, aki a század szégyenét és apokaliptikus botrányát nem csak önmagában, de gondolkodása egészében is elhelyezte. A sok millió zsidó megsemmisítésének ténye arra a következtetésre késztette, hogy ami egyszer megtörtént, az máskor is megismétlődhet. Ez az igazság túl van minden költészeten. ez az emberi léthelyzetnek olyan fölismerése, amely tragikus száfolata mindenféle modern fejlődés ígéretnek. A 20. században legalább 4 tömeges népirtás volt. Szenvedett. A Harmadnapon című kötetében látható portrén olyan az arca, az a félrehajtott, sápadt, szép Pilinszky fej, mint a megfeszített Krisztusé. Szenvedett és hitt és tagadott. Nem félt megvallani a világnak, hogy nincs menekülést szolgáló kötélhágcsó a mélységből. Amennyire csak számok tudnak valakit kézre adni és idegenné tenni, oly mély a mi elhagyatottságunk. A trapézés korlát idején ez még lázadó indulat. Tovább nem áltatom magam, nincsen ki megsegítsen, nem vált meg semmi szenvedés, nem véd meg semmi Isten. Aztán a hosszú hallgatás-virrasztás évei után, az apokrif egyéni, egyszemélyes mítoszának fölépítése múltán, mégis éppen ez a szenvedés és a kisbetűvel írt Isten lesz az egyetlen kapaszkodó. Pontosabban a szenvedés és a kegyelem. Nem csoda, hogy számára Dosztojevszkij szenvedés trilógiája és Simone Weil kegyelemre várakozást valló Isten víziója lesz az a két alakos ikon, mely előtt szilárdan megáll. Ezt nevezi mozdulatlan elkötelezettségnek. Elfogadni az elfogadhatatlant. A fordulat, amely a nagyvárosi ikonok és a szálkák verseiben ezt a mondatot lehetővé tette, nem csak annyit jelent, hogy a trapézés korlát meg a Harmadnapon zárt versei után szinte csak szabad verseket írt, hanem azt is, hogy közvetlenül vallásos lett. Addig is alapvetően szakrálisnak látta a művészetet, most már a létet is szenté tudta tenni. Megadta magát. A kreatúra könyörög, leroskad, megadja magát. A kreatúra az, ami könyörög, mutatja magát. Ez nagy, megmaradó, egész szervezetünkre lecsapó költészet. Mondják, hogy második korszakában lazábban, szervetlenebbül szerkeszt. Így van, de a megrendítő kinyilatkoztatású vallomások sora is ekkor következik. A szög és olaj jegyzetei nem kisebb fölismerésekkel kapcsolnak magukhoz. Az efféle belátásokat szeretem bennük leginkább. A művész nem szent és nem bűnöző, nem lángész és nem idióta. A művész mind a négy egyszerre. Maga a hánykódó, megosztott és egy véghetetlenül és örökre egy emberiség. Úgy okos, hogy mindennek a balekje. Úgy jó, hogy ugyanakkor a semmi legsötétebb vonzásai látogatják és mozgatják. A vallásossá vált nagy költőnek azonban, legalábbis számomra, megvannak a gondolkodásbeli zökkenői. Inkább hitről van szó, amely azt diktálja neki versben és prózában, hogy bűnbeesésünkkel úgy vélem, nem csak értelmünk homályosult el, s nem csupán akaratunk vált hajlamossá a rosszra, de képzeletünk is bűnbeesett, s ezzel mintegy megcsorbult a világ realitása, inkarnációja, az a végső kiteljesedés és befejezés, ami a teremtésben eleve és eredendően képzeletünkre van bízva. Ez már közvetlenül az egyházi ontológia hangoztatása. Sajnálom, mert épp olyan ködös, mint a létnek az a másik interpretációja, hogy volt bukás előttiség, Éden, ahova vissza lehet térni. Pilinszky kései korszakának egyik leghatalmasabb metaforáját találja meg e hazatalálás káprázatához. Milyen lesz az a visszaröpülés, amiről csak a hasonlatok beszélnek? Olyan félék, hogy oltár, szentély, készfogás, visszatérés, ölelés, fűben, fák alatt megterített asztal, hol nincs első és nincs utolsó vendég. Végül is milyen lesz? Milyen lesz egy nyitott szárnyú emelkedő zuhanás, visszahullás a fókusz lángoló közös fészkébe? Nem tudom. És mégis, hogyha valamit tudok, hát ezt tudom. E forró folyosót, e nyílegyenes labirintust, melyben mind tömöttebb, és egyre szabadabb a tény, hogy repülünk. Költészetben és emberi hitben az is megjelenhet, ami ontológiailag nem valóságos. Nagyon szerettem beszélgetni a mindig lázasan magyarázó Pilinszkivel. Ellenvetéseimről persze nem volt szó. Akkor még magam is hittem a kiüzetés modern formáiban, egyik eszékötetem címadóírása. Utoljára a világ reménytelen állapotáról váltottunk néhány mondatot. Túl korán búcsúzott el tőlünk. Mintha nagyon türelmetlenül tépte volna le az ágról az érett gyümölcsöt az, akinek ő a tékozló fia volt. Ó, hihetetlen fényrobbanás! Nagy László, a nap jegyese, Juhász Ferenc, a virágok hatalma. Az volt, igen, hihetetlen fényrobbanás a két új verses könyv. A nap jegyese 1954-ben, és egy év múlva a virágok hatalma. Akkoriban én már azt hittem, soha többé nem lesz modern magyar költészet, olyan, mint Adié, Babicsé, Szabó Lőrincé, József Attiláé, hogy a totális barom örökre eltaposta az angyali isteni szót. Traktorokról és a bajszos őrültről énekeltek napszámban a rabszolga szíjas, kiherélt költők. Akkor vettem kézbe Nagy László új könyvét, és újjászülettem. Azt olvastam éhes madár szemmel. Sóhegyek tövében dörgő tengerparton jár az én kedvesem tengerzöld ruhában. Iszonyú távol, de szerelme varázsol, arra kényszerít, hogy magam előtt lássam. Magam előtt látom, színesen, fényesen, de csak déli bábom, álomi tűzvendék. Buknék ölébe, had lenne mai sóvárgásom földrengő emlék. Micsoda pillanatok voltak azok, micsoda álomlázakat gyújtottak az ilyen sorok. Ó, halál, te örök telhetetlen, gyűlöletes, mégis győzhetetlen, engem mindig fölzaklató fehérség. Bár tudom, hogy egyszer el kell esnem, ellenséged vagyok rendületlen, embereknek kell ez a merészség. És ez még nem volt elég, még csak ezután következett a dérütött réten. Dérütött rétre megjött a férfi, nem tud már sírni és megbékélni. Dalát ő adta nyargaló szélnek, magát az ádász hullámverésnek. Micsoda új szavak és belső világok és mondatszerkezetek. Örökkön örökre magamba ittam azokat a Nagy Lászlói konok gesztusokat, ahogyan ő az igéket a jelzőkhöz és a főnevekhez szögezte. És tudtam, hogy ott nőtt föl a Somlóhegy alján, ahol az én apám is. Csak egy fejedelmi sarj beszélhet így, főleg ha az eke, a marhák, szelek, jégvirágos ablakok, jégcsapok a tél hatalmáról, és nem az uralom kegyeltjeinek beszél. Máig hordom magamban a képet, a mágikus hangzást. Fagyott a rétség odalent, ropogott, mint a pergament, csülkök alatt már nem süppett, kínált, csak jeges füveket. Azok a szegény állatok fejet ingatva jártak ott. És tovább sarjadnak ki versképek, emberek a tél cselekedeteinek bibliája. Parancsolt erős és vérmes nőnek is, legyen szemérmes, vastag rongyok és nagykendő fedjék, mi szép és kelendő. És a szív koronája, az együttérzés teljessége, hogy kiszakad és megszabadul a torokból. Akartam volna, mint a láng lobogni minden táj iránt, ajándékfaként tetszeni, tűzterebélyen lengeni, fázókhoz egyre közelebb, s kódorogtam csak, mint az ebb. De ez a kódorgó ebb lát mindent, filmet rajzol a világról, képsort, melyet nagy ecsetmozdulattal ki lehet festeni, de nem befejezni, mert az önmaga, a költő, aki még sokáig élni és szeretni akar. A gyöngyszoknya a mindent elmondani Isten teremtését tovább folytatni lehetetlenségére pályázik. Miért laktál jól, ember, sűrű gabonaszaggal? Nem sajtoltál még mustot? Miért dicsekszel azzal? Mi hangozhat föl ezután, ha nem a Szent Ferenci naphimnusz, de már is megtoldva, mert világhimnusz, amit a festőnek készült költő most páros rímekbe, freskókba old emel, hogy az ember, aki megaláztatott a kor piszkosságaitól, létének a gazdája lehessen. Áll az ember a tájban, vassá mered a lába, fönséges fejét bánat, bitangság fölé vágja, s látja, az újabb harcok zöld arénája megnyílt, mellébe levegőt vesz, tartja, és eget zendít. Falom a bolgártánc sorait, tartom Bojánnával ritmust, szívembe ivódik az anyakép minden ikonos színe. Vagy a szerelemnek olyan nomád ázsiai, sehol Európában ki nem mondott vallomása, hogy perzselésétől álmomban néha ma is fölébredek. Nélküled hol laknék? Megborzong a lélek. Hajnaltüzes hajlék a te közelséged. Szemem elől vedd el a tél hideg tányért, etes szerelemmel, hogy ne legyek árnyék. Ezt minden nagy szenvedésű, galambszív mámorú költő le tudja írni, ami ezután lobban föl, az már szó fölötti, tehetség fölötti, az már maga az emberi létvertség és létkirályság öntudatlanul kimondott bizonyossága. Szerelmünk tűztornyát enged betetőznöm, kapcsolt ki a szoknyát az aranycsípődön. Ó, gyönyörűen húzza az ős zenekar, ámul. Dicséri a nyárcsodát Nagy László a rapszódiában. Bakony alján ma vakmerő vagyok, tüntet józanul a bordal. Juhászt nem ezek a földi erők lökték önkívületi lázban, melytől én is úgy robbantam szét a mindenségbe, ahogy ő a virágok hatalmának lapjai közé merészkedve. Mindjárt az első kiáltás, az első vers, az első villámcsapás után. Csodák, csodák és látomások, vadvíjogások, zokogások, csodák, csodák, csodák ömölnek két szememből, mint a könnyek. De szorítanak nagy adók, tejut a kígyó csontváza lóg, robbanva, derengve a szívemben, kásásodva és ércesebben. A kozmosz egésze, a mindenség foglalja el itt a magyar költészetben a helyét, és méltóbban, mint Vörös Marti, Vajda, Adi vagy József Attila vízióiban. Nem hiszem, hogy a virágok hatalmát másként lehetne értelmezni. Mindaz, ami Kopernikusztól, Galileitől, Newtontól, Linnétől, Darwintól, Hervétől a modern természettudományig, Plancktig, Hornig, Heisenbergig, Einsteinig, a paleontológiai eredményekig, az antropológiai kutatásokig történt, végre lírai enciklopédia lett Juhász költői forradalmában. És ráadásul csak az övében, senki máséban, még a nyugati nagyénekesek mítoszaiban sem. Sose hűl ki a fejemben az a klasszikus tűz, amely a rezibordalban sorról sorra egyre jobban lobog. A mindenség szerelme azonban, és most valóban erre a szerelemre gondolok, minden mást félre söpör. Kivéve persze a testvér szólamú darabokat, a halottak eposzát, a szivárvány színű cethalat, az emberszabású álmainkat, és mindenek fölött a címadót, a virágok hatalmát. A Spinoza-féle Deus Sive Natura itt soha a magyar költészetben nem hallott mágikus kórusként búg föl, mintha csak a történelem előtt, mintha csak a Tigris és az Eufrátesz között égig emelkedő világtoronyban énekelnék. Jaj, rózsa, vízililjom, narcisz és szarkaláb, holdfény higanytócsáiban derengő lenge mák, te bujdosó, te álmatag vérű, lebegő rejtelem, vérfoltos arcú, májfoltos bőrű hold a fényszigeten, mint terhes anyák a hold alatt állnak a nyitott ajtó előtt, s érzik a szemgolyót, fogakat megtestesítő eljövőt, és rídogálnak boldogan, könnyű ezüst harmat szakad, mosván a tejtől fájó, nehéz, fehér nagy halmokat. És jönnek az estikék, narciszok, csodás ibolyák, mezei ördögszekerek, üstökös gyöngyikék, tündérfátylak, naprózsák, fényes kutyatejek, mind istenek, mind nagybetűvel, végtelenül, abbahagyhatatlanul. Első habzsolásom után újra elővettem, hogy elhiggyem, nem puszta agyrém a fejemben a csoda, a költészet mennybevitele. Nagy László is a természet, a fák, a virágok, az állatok előtt hajtotta le a fejét. De Juhász filozófiát is varázsol maga teremtette lényeibe. Nagy titkokat, melyeket a végtelen költemények nyüzsgő metaforái és képei rejtegetnek, vagy ki is vallanak. A mindenség szerelme úgy kezdődik, mint János evangéliuma. Kezdetben volt a csönd, és nem tudta még, hogy miért kíván szeretni. Kezdetben volt a hang, és nem tudta még, hogy miért kíván szeretni. Kezdetben volt a köd, és nem tudta még, hogy miért kíván szeretni. Mikor ott tartok? Mert kezdetben közös volt minden elem, mert kezdetben én is a csönd virága voltam, mert kezdetben te is a csönd virága voltál, kezdetben csak a vágy volt, ahonnan felszabadultál. Kezdetben nem voltál te sem. Már nem csak a Genezist hallom, hanem a Rigvédát is, ahogy Szabó Lőrinc mondja. Fekete volt minden, mint mikor éj van, az idő csak készülő óceán volt, s ekkor az egy, amely ott aludt a héjban, áttüzesedett, s burkából kilángolt. Megszületett a szerelem, a lélek magva és ura minden ösztönöknek, nem létig érő gyökerét a létnek, ma is a vágyban keresik a bölcsek. Világos, hogy ez már misztika. Filozófia ilyen idő és teremtés előttiségekig nem ér el, nem is merészkedik, bár éppen Indiában aligha lehet a kettőt pontosan elválasztani. Ahogy Juhász sem határolja el ezektől a verset, a költészet eszközeit, éppen ellenkezőleg. A Krisztus lépes méze és a többi, a befejezettségtől vonakodó, sort sorra torlasztó ének misztikus, filozófikus, és ráadásul abszolút lírai akar lenni. Mintha azt mondaná Vörös Martival, hallgassatok, most a világ beszél. És a világ ő maga, a költő, a mindenséggel egy. Tehát beszélhet egészen személyesen énjéből, legbelülről. Fél évszázaddal ezelőtt még minden szót, minden kijelentést, mert a misztika kijelentésekből áll, voltak éppen tautológia, összetett szót, száz és száz sort olvastam és olvastam, nem sejtettem ezt. Megadtam magam az új csodának, de azt tudtam, hogy ilyen lépéseket az ismeretlen felé először tesz meg magyar költő. Ki álmodhatta volna még akkor, hogy megszületik a szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából, a tékozló ország, a József Attila sírja, a tűzlilium az éjszakában, a szent tűzözön regélyi, a gyermekdalok, a halottak királya, a Krisztus levétele a keresztről és a többi már könyvnyi terjedelmű eposz és költemény, melyekben az asztrofizika, botanika, történelem és biológia együttesét magukba ölelik a mitikus áthallások. Ezek értelmezéséről nem könnyű vitatkozni. Némelykor úgy érzem, lyukatáni maja vagy kambodzsai kmer templomokban, templomvárosokban járok, melyeket a dzsungel, liánok és trópusok óriás fák ágalombja alól kellene kiszabadítani. Nagy László is hatalmas ívű himnuszokkal folytatja pályáját. A havon delelő szivárvány, a vasárnap gyönyöre, a búcsúzik a lovacska, a zöld angyal, a forró szél imádata, és végül a menyegző tetőzik azt a mély izzást, melyet csak a lét egy másik rétegébe való váratlan átlépés. A halál szakíthatott meg, de éppen ezzel tette a magyar és a világirodalom egyetemességében végérvényessé. A modern 20. századi fizika nyelvén szólva, megszilárdult fényjé. Virágvasárnapok és vádak. Csóri Sándor, a jövő szökevénye. Összegyűjtött versek. Közhely, hogy a jó versnek titka van. Még inkább igaz ez egy egész verses könyvre, egy egész életműre. Ha azt olvasom az Orbán Ottónak ajánlott költeményben, hogy bűn ez a század, hullafejezet, egy rohadt száj, mely saját nyelvébe harap. Én nyögök, nyüszítek ettől, te sírsz és vihogsz, és az alvatvért nevetve köpött ki. El kell gondolkoznom azon, ki láthat-e sorok mögé, aki nem élte meg az 1940-es és az 1956 utáni évek iszonyatát. A brutális metafora, egy rohadt száj, mely saját nyelvébe harap, nem biztos, hogy mindenkinek megnyitja az emlékeknek azt a zuhatagát, aki e féléktől nem szenvedett. ráadásul azt a sorsbeli, alkatbeli különbséget sem ismeri, amely a két költőt megkülönbözteti egymástól. Az ironikusságról és a mindenre nyitott lírai természetről van szó. A jövő szökevényében az összegyűjtött, 14 kötet több évtized átfogó versei az érzékeny ént és megfigyelőt épp úgy mutatják, mint a kor tanúját. S persze én csak is úgy beszélhetek róla, hogy megkettőzöm magam. A kötetek megszületését egyenként is ismerő baráttá, s az egészet távolabbról is látó pályatársá. Strófák és külön versorok vannak a fejemben, melyeket csak az emlékezet örömének teljes elfogultságával idézhetek. S képek, érzelmi forgószelek és költői fölismerések, ezek is a közvetlen, külön-külön élmény részeiként. Nem hiszem, hogy a Virágvasárnap című verset a mai olvasó is úgy hallja és látja, ahogy én a megjelenés idején. Valahol most egy tulipán szájú kicsi szamárka ordibál. Hátára képzelem magam, s vagyok Jézus király. A hang és a tulipán piros színe olyan elevenen dolgozik most is bennem, mint az, hogy úszott a nap a szarvasok szemében, s szép neve volt a földnek, gyermeki szép neve volt. Szinte megfogtam a Jób kezébe képzelt tárgyat, annyira éreztem. Csupa seb lesz a szád, a láthatár szemhéja, a megálmodott fák közt eléd futó vidék, s vakarózhatsz akár a bibliai ember, nem segít sem halál, sem rücskös kőcserép. Nem attól lettek a csóri versek emlékezetembe ivódókká, hogy csak derűt, világos hangulatot leheltek, hanem attól is, hogy rendkívül határozott rajzúak, ha kellett, kíméletlenül valóságosak voltak. A gazda azonban, aki ezeket a tájakat, múltat, jelent, nőket, madarakat, fákat ilyen erővel fölidézte, telerakta velük első könyveit, miután a magának való hangkordozást megtalálta, bármennyi árnyék után valóban az új lehetőségek urának tartotta magát. Nagy szobor volt számára az ország, a világ, az agyagminta, amely még nem szilárdult meg. Dolgozni lehetett, és ez volt Csóri nagy újdonság, amellyel híveit meggyőzte, kellett is rajta. A modernség, gondolkozás, költészet, politika apostola járta az országot, és tele volt lendülettel. Az 1967-es második születésem már pontos helyzetfölmérő címével is hitet tesz amellett, hogy akárhogy fáj 1956 annyira, hogy nem is szívesen beszélünk róla, még előttünk áll a történelem, akár valami szerelemre készülő gyönyörű nő, nappalai és éjszakái a mieink lehetnek. Csóri újmódian Balassi Bálintos pünkösdi kedvel lepi meg verseivel, szociológiai írásaival és esszéivel egyre figyelmesebb olvasóit itthon és külföldön, magyarul meg más nyelveken. Alig, hanem a legtöbbet fordított költünk. Önálló kötetei is megjelennek finnül, svédül, lengyelül, angolul, franciául, Kubába, Amerikába, finn, svéd és Lengyelországba, Párizsba, a Balkánra, Németalföldre utazik. Hazai fölolvasó estjein százak, ezrek vesznek részt. És évek alatt szinte észrevétlenül ellenzékivé válik, pedig egyetlen sort sem ír közvetlenül politikáról. A 90-es évekig a Csóri líra véglegesen kialakul. Az az erősen érzelmi töltésű, képekkel, metaforákkal gondolkodó költő lesz belőle, akiért szinte mindenki lelkesedik, kivéve persze a diktatúra urait. Megtette rá fölszabadító hatását Juhász és Nagy László, kedvencei a francia szürrealisták, elsősorban Éluár. Példája Lorca a spanyoloktól, egy-két amerikai beat költő, mint Ginsberg vagy Korzó. Eszéírásban Németh László vagy Íj és a mestere, és természetét jól kifejező módon állandó olvasmánya a század legnagyobb önelemző, intellektuális költője, Szabó Lőrinc, vagy a 20. századi magyar lírai világot alapjában újjáteremtő, egzisztencialista szorongásokat, tragikusan emberi helyzetünket is végigrettegő József Attila. A minden ízében modern Csóri költészetet a személyiség nagy kalandjának tartja. Ebbe természetesen fájdalmas történelmi és ősi népköltészeti hagyományunk is szervesen beleépül. Sose ír azonban egyenesen népdalon alapuló lírát, legfőjebb egy-két jelzőt, nyelvi fordulatot használ föl. Nem követi az ilyen formákat és eszközöket alkalmazó Juhászt vagy Nagy Lászlót, ahogy nem is mitizálja magát, életét, halott barátait, szerelmeit. Mindig személyes akar lenni, szinte érthetően, hallhatóan is jelen akar lenni a versében. Hagyom megráncosodni szépen ezt az arcot, ha már szilánk se, ököl se roncsolta szét, s nem taposták le durva púklábak közönösen. Hadd lásson, aki látni akar, a gesztenyelombok emlékezetéből kikopni csöndben, ebből a városból is, amely taszigált, ölelt, ámított, lebegtetett. Már ebben a versben is érezni, a csóri vers súlyosabbá vált. A 70-es, 80-as esztendők mindent fölényes túlerővel bíró költeményeinek témáit lassan fölváltotta a vád. A vád valami ellen, valakik ellen, ami, akik ott lappanganak az összedűlő birodalom falai alatti kis Magyarországon. A versek mágiája semmit sem csökken, de a színek egyre komorabbak lesznek. Csóri a nagy változás, megváltás, titkos és nyílt merénylője. És mikor a szelíd merénylet pillanata elérkezik, a nagy csalódott. Minden megtörtént, de semmi sem úgy, ahogy szerette, ahogy mindnyájan szerettük volna. Az ezredvégnek és az ezredfordulónak csúf lett az arca. Senki sem felejtheti a pálya elején írt glóriás verset, az anyám fekete rózsát. Nyár van égen és földön, zene szól, muzsika. Anyám csönd sivatagján el kell pusztulnia. Gépek, gyártmányok zengnek csodáktól szélütötten, de egy se futna hozzá. Segítek, azért jöttem. Anyámnak fáj a feje, anyámnak fáj a semmi. Anyám fekete rózsa, nem tud kiszínesedni. Egy éjjel földre roskad, megtört lesz, majd kicsi. Bejön egy madár érte, s csőrében elviszi. Összehasonlítom ezt az égboltnyi látomást a 90-es, 2000-es évek verseinek fagyos kényszerképzeteivel, és megriadok. Mit hagyjak rátok? Mindenem oda. Karácsony jön, a jászol is üres, s már pásztor se és király se leszek többé. Országom is csupán egyetlen test lesz. Egyetlen test, a testem, kizsarolt tulajdonom, mely csillagjárásnyira kering a ma nagy csóvás üstököstől. Legjobb lenne a föld alá csalnom minél előbb, hogy ne lobbantson több reményt senkiben se. Hova lett az a költő, aki így biztatott? El kell indulni minden útra, az embert minden úton várják. Nem csak arról van szó, hogy irodalmunkat, közös életünket súlyos veszteségek érték. Meghalt Bibó, Nagy László, Pilinszky, Íj és Gyula. Világító tornyok, jelzőbóják aludtak ki. Csóri Sándor a szabadság sötétségében találta magát. A politikából visszavonul egy civil szervezetbe, keveset ír. Valamikor azt üzente nemzedékének: jók voltunk, jók és engedelmesek, mint a cigány meggyel tele aggatott kisfiúk a sétatéren. Nem tapostuk le a gyöpöt, s nem aknáztuk alá a parkba kiültetett dáliákat. A hattyúkkal ágyú tűzben, a ha volna életem és a szál-szálla füst köteteiben egymást követik az olyan versek, melyeknek egyike minden körülírás nélkül már a címében is hangsúlyozza a lelki állapotát. A világ végfakó fényeinek harmadik szakaszában olvasom. A kihalt istenek után ez lesz talán a kimúlás sorrendje is, a kozmikus halálé. Előbb a billegő szárnyasok köröznek, s tűnnek el lassú méltósággal, és csak utánuk a kétlábú, kétkezű emberek. A vers krétán íródott, Mégse hiszem, hogy csak a minoszi kultúráról szólna. A vers felé. Csukás István, Koromcsillag. Minden valamire való festő, muzsikus, író, költő akkor sodródik rá végzetszerűen a pályára, amikor meggyőződik róla, hogy a művészi munkával a nagyobb szabadságot, sőt, a teljes emberi szabadságot választja. Természetes ez a meggyőződés, hiszen valóban azzal foglalkozik, amivel akar, ami eredendő természetének alapvetően megfelel. A munka, ami mások számára esetleg csak kényszer vagy eszköz más célok eléréséhez, neki folyton szükségszerű önmeghatározás, fölfedezése és legyőzése a világnak. A föltevés, hogy a művészetben kiléphetünk önmagunkból anélkül is, hogy személyiségünk féltett határait szabaddá tennénk a külvilág előtt, biztos védőpajzsnak látszik mindaddig, amíg az első lépéseket tesszük meg ezen az úton. Később azonban nem kerülhetjük ki a csalódásokat. Mi az oka ennek a meglepő fordulatnak? Az, hogy munkánk, kudarcaink és szenvedéseink közben kiderül, a világhoz való viszonyunkban nem egy, hanem legalábbis kétféle igazság érvényesül. Az egyik az ember elsősorban önmaga személyére és viszonyaira kiterjedő igazság, a másik az azt túlhaladó, az általános, a mindenkire és minden viszonylatra alkalmazható igazság. A művészet felé nyilvánvalóan az első igazság lök minket, védelmet nyújt számunkra az egész világ ellen, s ráadásul akkor is, mikor még nagyon gyámoltalanok, éretlenek vagyunk. Kivételes, személyi igazság ez, de kétségkívül igazság. Élni, dolgozni, megérteni lehet a segítségével, mégpedig a teljes egyéni szabadság ígéretével. Az ember azonban nem tiszteli a maga által megszabott határokat sem. Egyszerűen nem fér bele a korlátaiba. Ellenállhatatlan erők kényszerítik, hogy újra és újra messzebbre nyújtsa a kezét. A külön személyes igazság és szabadságvágy sovány kenyérnek bizonyul létezésünk átfogó, egyetemes, közös szabadság és igazság szomjához képest. Ilyen formán saját fejlődésünk kényszerít rá a nagy átugrás megtételére, annak minden kockázatával, zavarával együtt. Ennek a kockázatnak, ennek a zavarnak, a keresés, átváltás pillanatának a fölismerése okozza, hogy fokozott figyelemmel olvasom Csukás István új verses könyvét, a Koromcsillagot. Előző két kötetében még nem volt ilyen nagy, ilyen szorongató a tét. A váltakozó színvonaltól függetlenül Csukás nagyon is el volt foglalva saját igazával. Jellegzetes hegykessége, mely mindig a falu fölött átrepülő helybeli pilóta illendő fölénye volt, látszólag simán hajtotta őt előre. Ha megáll az Elmondani agy erőt, vagy az Előszó a szerelemhez című kötetek világában, és néhány nagyszabású vers, mint az Emlékező makadámút is alapot adhatott volna erre a teljesítmény jogán, most nem kellene mindent fölülvizsgálnia magában is, környezetében is. Jó költők azonban nem állhatnak meg saját házuk kapujában. Csukás túl akar lépni önmagán a nagyobb, az elevenebb, az eddiginél is fölényesebb igazság irányába. A Koromcsillag ennek az elhatározásnak az állomása. Döntő erőfeszítés, mely már is kimozdította eddigi meghitt helyéből, de még nem juttatta el fölismert céljához. A Felnőtt titkaiból című versében ezt írja. Ami vagyok, s ami leszek még, csupán álom a jövőről, halmazos íg. Lentről nézem, térdemnél rég elporlat kutyám, merengünk az elkattogó vonaton, szívverésen. Ez az álom a jövőről okozza, hogy legtöbb versében még sokkal inkább a múltját zárja le azzal, hogy leltárba szedi emlékeit és régi céljait. Az új lírai helyzet még nem köszöntött be, így aztán a kötet a különféle korábbi lírai helyzetek visszakísértésének, játékos kísérleteknek és néhány nagyobb nekirugaszkodásnak mindenféle színvonalú versfűzére. Ami azonban Csukás legfőbb erénye, a nyelvi képi izmosság és zamatosság ezúttal is összefogja ezeket az eltérő rétegeket. Az egyik rétegbe a tavaszi ének, a Ha szerelem hajt ostorával, a Szegény Odüsszeusz, a 30 éves férfi éneke, a Hóesés ringat, az Üdvözletféle versek tartoznak, Mindegyikben egy-egy már megjárt, kicsit talán távoli állapotot mutat föl Csukás a világnak. Ezeket aztán olyan ritmusjátékokkal, nyelvi ötletekkel, groteszk humorral kialakított darabokkal igyekszik jelenlegi hangulatai, csalódásai felé oldali, mint a bravúros Gilice síp, a Balló ongaró, a Virágmondóka, vagy a Tíz dal. Ezekben a versekben alig, hanem Vörös Sándort irigyelhette meg. Nem tudjuk megoldani létezésünk ellentmondásait? Álljunk vidám tótágast, ne vessük ki megrettent képmásunkat, és kimászunk a bajból. A recept azonban annyira egy személyre, egyetlen valószínűtlenül hajlékony szellemre szabott, hogy Csukás nem gyógyulhat meg tőle. Ekkor a lírai önarckép és riport műfajával próbálkozik. Ennek a kísérletnek rugaszkodik neki legtöbbször. Milyen a hozzátartozó külvilág önmagában, és hogyan tükröződik ő maga ebben az elfogadott környezetben? Erre a saját magának föltett kérdésre válaszol az Álmomban otthon jártam, Naplemente, Bolondistók úr ablakából nézve, Csillagászati ősz, Várakozó, Rögtönzések hóesésben, Párbeszéd, Cím nélküli vers, A litánia jé aért, és az Önkívület délelőttje. Az efféle fegyvergyakorlatban van meg talán a legnagyobb biztonsága. Mégse tud elég mélyre bukni sem önmagába, sem a világba. Kettősségét, pásztori és angyali mi voltát nem tudja közös törvényben, egészen belülről kimondani. Mosolyognak a vének peremén álmaimnak. Fogatlan bölcsességük ragyog, alul a pásztorok, fent az angyalok. A mindent meglátó szemmel felsorakoztatott képek és alakok nem azonosulnak a költő belső szándékával. Kinyilatkoztatásainak csak kerete és nem eleven közegei lesznek. Ezért nem sodornak magukkal, nem ajándékoznak meg a lírai megtisztulás magas feszültségével. Azért beszélhetek erről a hiányérzetről ilyen határozott módon, mert Csukás költői eszközei készen vannak. Szavai, képei, szerkezeti, gondolattársítási technikái irigylésre méltóan egyéni és meggyőző. Megszerzett és ösztönné vált tudását jól mutatják itteni prózaversei is. A nagy lépést azonban még nem tudta megtenni. A világ, és e világban ő maga szétszedve, alkatrészenként külön-külön hánykolódik. Két szívverés közt a gázló volt, s lesz árnyéka a falon. Éjszakám, amit felépít, lebontja buzgón nappalom. Szándék és megvalósulás küzdelmében, két terjedelmében is tekintélyes versében jut legközelebb a sikerhez. Mind a kettő, a történet és a delfin is, az önarckép versek sorából nő ki már inkább létezés átvilágító, irgalmatlan tárgyilagosságú sorsversé. A kettő közül a delfin a jobb, a kötetnek is a legnagyobb eredménye. Mi ez? Ki ez a delfin, aki egy napon eljön majd a költőért, és végignyomozza élete minden fordulóját? A delfin a tükör, melyben Csukás megláthatja egész múltját, mérlegre teheti a gazdagságot és hiányérzetet, melyel múltja eltölti. De ilyen módon a delfin a sors is, mely Sartre-Baudelaire-re vonatkozó megállapítása szerint némely esetben tökéletesen azonossá válik a szabadon választott utunkkal. És végső fokon a delfin maga az életét fölmérő, elrendező, visszautasító költő. Itt tehát a személyes, kivételes igazsággal szemben már megjelenik a teljes, a világ igazsága, még akkor is, ha Csukás elsősorban még mindig a régi igazságot, az eddig megélt utazás tapasztalatait idézi föl. Számvetésnek a leszámolás, a tagadás, a tovább lépés a célja. Bólint örömmel, hogy jó nyomon jár. A magány, a nosztalgia, a szabadság csattog alatta, sikolt a kanyarban, s koromcsillagokat szór, az elhagyott tájra lebegő koromcsillagokat. A metafora delfinje végre lehetővé teszi számára, hogy mindent egyszerre és együtt láthasson. A külső és belső világ, a jelen és múlt, a halál és a szerelem, a magány, a nosztalgia és a szabadság egyetlen mozgásvonalával összevonása a Delfin útja. Képletté sűrítés, melyben a 360 fokos, kikezdhetetlen igazság már benfoglaltatik. Csukás azt szeretné, ha szívverése az egész létezés ritmusával verne egy ütemre. A szívverés egyik kedvenc szava. Azonban ahány gondolatot fölébreszt bennem ez a vers, majdnem ugyanannyi gyarlóságát is észreveszem. Első pillantásra föltűnik, mennyi kimozdítható megoldást találok benne. Rengeteg sorátvitelt érzek fölöslegesnek, jelzők, igék szürkülnek meg többszöri olvasásra, odavetett mondatok csökkentik elragadtatásomat. Még az a kétségem is föltámad, hogy hát ha nem is ez a leginkább magától értetődő formai megoldása ennek a versnek. Aztán mégis lefegyverez a vállalkozás nagyszerűsége, a vers egészének gazdagsága, igazsága, távlata. Végül ellenérzéseim azzal a meggyőződéssel utasítom el, hogy nem lehet megállítani a költőt, aki egy delfin hátán hasítja a vizet, fölfedezésre váró szigetek, földrészek felé száguldva. A kitörés költészete. Marsall László, Vízjelek. A költőt a legrosszabb csalódás éri. Fölfedezi, hogy a szavak nem födik a dolgokat. A gyerekkori macskákra gondol, vagy a kertvégi léckerítésre, és érzi, hogy azok a szavak nem idézik föl azt a macskát, azt a léckerítést. Megpróbál mélyebbre ásni, közeledni a szavakhoz a dolgokon át, vagy a dolgokhoz a szavakon át, és amikor ebből csak nagy csönd lesz, többféle csönd is, mikor megjelenik a néma angyal, a költészet és a lét teljes csődje, akkor megkísérel saját magán át közeledni, most nem is a szavakhoz, hanem a nyelv alapállapotához, őskorához, amely csak az összes fölszíni építmények és vázak, sőt hegyek és dombok lebontása után érhető el. Támad így némi kis fény és hang, valami remény, de megint csak előtte a kérdés. Merre ásson? A gyerekkor felé. Nem lehet, mert akkor marad a csönd. De már is úton van, költészet és lét útján, visszafordulni épp úgy képtelenség, mint előre menni. Egy pillanatra megállítja a csábítás, hogy elfogadja a látszatokat. Válasz magadnak maszkot, maszkot, maskarát, köpködj, röhögj, s a halálnyakát örökre kitekerted. Mert hát, ha elbújhatunk az álarcban önmagunk elől is, hát, ha egy szép kötés megszünteti az alatta levő sebet. De a hazugság és a megtévedés miatti dű mégis megszüli az első kitörést oda, ahol a költő születik meg, amikor a szavakkal célba veszi a világot, s benne saját szellemiségét, amikor végre mer ítélkezni önmaga és mindnyájunk fölött. Négy sorral lövi szét maga előtt a semmi és a némaság ködvárát, egész országok, földrészek ragyognak föl ezután. E törzskönyvezett csigaházak, e spirituszba tett lelkek, hogy untatnak szavaikkal ezek a korszerű múmiák? Csupa álarc, csupa szerep, tízezer éves kövületek, nem ember, aki nem akarja szétrobbantani önmagát. Csatakiáltás, átok és örömsikoly, nem ember, aki nem akarja szétrobbantani önmagát. Rombolás, építés? Nem. Rombolás és építés a legnagyobb kalandunk. Mindig új világot, új és új személyiséget kell kikényszerítenünk a világból. Igaz, a személyiség zárt rendszer, de nem tökéletesen az. Nem volnánk befejezhetetlen, megoldhatatlan lények, hiány lények, ha tökéletesen zártak volnánk. A személyiség valóban szabadság. Mindig ki akarunk törni önmagunkból. Nem ember, aki nem akarja szétrobbantani önmagát. A rombolás egyúttal építés is, mint amikor az elhordott romok alatt gazdag őskultúrákat találnak a kutatók. Befejezetlenségünk egyenes oka a fejlődésünknek. Ha bárhol, bármikor a történelem során meg tudtunk volna elégedni magunkkal, nem mozdultunk volna ki személyiségünk korlátai közül. De sose voltunk tökéletesen azonosak önmagunkkal, így mindig nyitottak vagyunk a világ számára, tovább hajt minket. Hová? A másik felé. A társ, a nő, a barát, a munka, a megismerés felé. És itt a szavak fedezete már az igazság, az ős mozdulat, ahogy kinyújtja kezét a költővélevés pillanatában az ember. És te oda állt az óriási tűzdelét, aki megalkottad, a másik vagy. Igen, az óriási tűzdele már világít. A költő már nincs egyedül. Be kell vallania, hogy az angyal nem volt néma, hogy a költészet a másokkal és a dolgokkal való közvetlen kapcsolat, a nyitott fül, kerekre tágult szem, kitárt kapu. Kijelölt szeretőm hív, a névtelen zokog. A kapu elszáll velem, vagy szétszakad, mert a dolgok sose férnek bele a nyelvbe, a szavakba, mondatokba. A költészet annak fölismerése is, hogy minden kimondhatatlan, csak éppen nem nyugszunk bele ebbe a törvénybe. A költő dühe saját énje ellen fordul. A személyiségnek útjában áll az én, melyre egész világ épült föl Európában. Az én, zsugori ketrec, hörcsökpince. Én, járványos önérdektenyészet. Én, mindenkit meglopók országa. Én, gyilkosok utolsó tanyája. Halljon meg az én, vagy ha elpusztítani nem lehet, ne legyen többé önmaga, táguljon ki, ne válassza el, inkább kösse össze a világokat, mint a folyók. És a tengertáncos folyóvá változik, mert kiderül, hogy az önmagától megszabadult én folyó lény. A költő megajándékoz az átalakulás pillanatával. Hosszasan nézem a folyót, foggyul ejtem, rázárom szemem, keletkezik szememben egy mélyebbre pillantó szem. Másik világmindenség, másik érzékenység, ami még mindig nem tenger, de asszonyhoz is hasonló, szavakhoz, naphoz, csillagokhoz, a teljes szabadsághoz, a többféle lehetőséghez. Ezért a kétágra szakadt vers szerkezet itt. Ég és föld között kilép, belép a folyó alakú végtelenség. A költő megalkotta önmaga minden oldalról megvilágított eszményképét. Csak hogy a folyó túlságosan szelíd, és nem válaszol teremtője szavára. Az én szabad, de ettől még nem lett ismerős a fekete másik, a névtelen. A névtelennek még nincs neve szava, még akkor sincs, ha helyettünk él, helyettünk hal, éli ki irigykedő képzeletünkben az emberi teljességet. Nekünk, mintha nem maradna más, mint befelé zuhanni megint, de most már igazi végtelenben. Röpülni fejtetőig, áttörni a koponyát, átütni a talpat, belső végtelenségünkbe kitörve, körbe-körbe, röpülni, röpülni, röpülni. És íme a kitörésben már megolvadnak a szavak. A költőnek sikerül saját kalandja cinkos társaivá tenni őket, mágiájának ereje dolgokká varázsolja a szavakat. Piros harisnya nyelven, a kezek nyelvén, vagy lényünk közös testének nyelvén egészen jól lehet énekelni, de ugyanígy negyed álomban is. Föltéve, hogy megérkezünk személyiségünk robbanása, építése közben a másikhoz, a többiekhez, akár egy villamos ember tömegében is, de főleg a szerelemben. Ott nem vagyunk többé idegenek. Vagy az az igazság, hogy az idegenség megmarad a legnagyobb egymásba áradás mélyén is? Tény, hogy a kilépés, az azonosulás, a folyó lény magányának húsvér föloldása ilyenkor mindennél fontosabb. Hogy táncol körbe a nyelv ettől a hatalmas ritmustól? Vagyok, vagy vagyunk, vagy vagyunk. Két helyen egyszerre lehetünk, így nézhetünk szembe az örökös idegenséggel is. Idegen város, ahol nyugodtan elveszíthetjük egymást. Bárhova becsengetsz, ajtót én nyitok, bárki becsenget, ajtót neked nyitok. Lehet-e ennél tovább, elége ekkora kitörés önmagunkból? A költőnek az építve rombolás tervét végig meg kell valósítania. Visszafelé vagy előre. De ha visszafelé egyúttal előre, Az anyamé a legbiztosabb jövő is számára, mint valaha Dylan Thomasnál. Így kellett eljutnia a tengertáncos 9 hónapjáig. A tökéletesen célzott vers sorozatig, az asszociációs líra biztos kibontakozásáig. Teljesen túllépve magán, a folyó lényből folyamatossággá, tengerré válva, megint önmaga metaforáját rajzolja, az ember helyzetét, melyből nincs menekülés. Az a képességünk viszont megvan, hogy új létsíkokat hozzunk létre a világban és magunkban. Önellentmondásunk nem vakíthat jobban a szemünkbe, mint egy magzat példáján. Azért azonosul az anyatest paradicsomával, hogy kitörhessen belőle. Tragédia ez, vagy virágzás? Marsall László a beavatottak higgadtságával biztat mindnyájunkat az újjászületésre. Ne nézz vissza a kerek pillátlan szemekbe, tengertáncos nap, az iszabból kiszökött, ne nézz vissza a kerek pillátlan szemekbe, így is nehéz lesz átlépni a csont küszöböt. Bűvös bájos. Marsall László, szerelem alfa pont. Gyerekkoromban ismertem egy szót. Akkor pontosan tudtam, mi rejlik benne, mögötte. Aztán elfelejtettem, megkopott, fölvette azt a formáját, hogy bűbájos. Így egészen közönséges lett, nem érdekelt többé. Egyik első versemben még ott áll biztosan büszkén, bűvös bájos. Később már nem mertem leírni. Takargattam a mesztelenségét, vagy a magamét. Marsall nem törődik ezzel élete második kötetében. Az egész könyvben minden sorban ezzel a bűvöléssel, bájolással bűvöl és bájol el. Vagyis, hogy ez varázslás, mint az ősidőkben. Ahogy Vejnemöinen beleénekelte a földbe ellenfelét, vagy ledalolta az égről a napot meg a holdat. Marsall így megy neki minden versének, szóvarázslással. A módszer, addig mondjuk, míg legyőzzük a... kit? Marsall a szerelmét, a szerelmet hódítja így meg. Persze ezt akármilyen nyelvezettel nem lehet, akármilyen szógeometria nélkül nem lehet. Ezt Marsall László logaritmusa és időfüggvénye nélkül nem lehet. Azt lehet, amit ő megtesz, nem törődik a szavak és mondatok, képek természetes úgynevezett rendjével, sőt, azt akarja, hogy egészen másként viselkedjenek ezek a szavak és mondatok, strófák. Úgy viselkedjenek, ahogyan ő rájuk erőszakolja azt, ami csak benne él. Mert ki merne még, hogyan lehetne még szerelemről beszélni, Szaffó és Catullus és Balassi és Baudelaire és Ady és Nagy László és Szabó Lőrinc után. Nyisd föl akárhol, és szemedbe ugranak ezek a lázálom alakok és lázálom szavak, és racionálisan tébolyos szólények. Ezek a mesterség hatalmának engedelmeskedő indulatszauruszok. Nem tudna mást, másként. Miért ne? Csak hogy akkor nem csodálkozhatnék minden nekirohanáson, akkor nem érezhetném, minden szó újjászületett-e varázsújaktól. Nyisd föl akárhol a könyvet, és bűvölődj, bájolódj, és kapkodd a fejed, és ujjongj a győztessel együtt, az új líramágussal együtt. És újra a megnyíló szád, és szemhéjad alól halálon túli tükörbe meredő szem, és látom magunkat arcot felől a melled mögül, combrengésedet, ágyékvetődésünket, és méhed utolsó jajgatását ágyékon vörös egy szeme látja, kifeszülő combod, megmeredő tested remegése, tarkomtól torlódva robbanásom, vörös-fehéren szétszikrázó semmiben, ó, te bennemben, zuhanva. A költő zuhan, és amit ír, azok zuhanás szavak, zuhanás vizionálások. De semmi monotónia, a szerelem és a vers mindig előről kezdi mindenségbeli életét. Mintha ugyanarról és ugyanolyan hevű szerelemről szólna. De nem. Mindegyik megszólítás más. Minden vallomás különbözik az előzőtől, és nincs is sehol vallomás. Ez nem Marsall műfaja. Ő magához rántja szerelmét, egyesül vele, és közben röpül a versben, szakadnak föl a versek, végestelen végig futnak a befejezhetetlen költemények. A mester valahol megáll. vannak meglepetésemre pontos befejező sorai. Csak hogy a vers nem ér véget, ahogy a szenvedésem. Legfőjebb kimerül. Ezért kellett egy egész könyvön át megpróbálni, hogy hátha. Valahol megbillen egy szó, makacs lesz egyik vagy másik szó. De ezek a szavak menekülnek teremtőjük elől, és éppen emiatt nem szabadulhatnak tőle. Mint az üldözéses kerékpárversenyben, annál gyorsabban szedi össze őket, minél gyorsabban iszkolnak a szavak. De hiszen az ő szavai, mondhatnám. Marshall azonban azt is tudja, ha csupán az övéi volnának, meghalnának magukban. A vers attól költészet, hogy megfelelnek az enyém tied övé ragozásnak. A határig el tud, el is akar menni, odáig, ahol összekoccannak a molekulák. De tovább nem megy. Arra vágyik, hogy a szerelme és én is birtokba vehessen végül is a közös világ hangjait. Ha majd melletted, félpotens meszes derék, ha majd mellettem, húsevőbb, húsosabb hús, ha majd melletted, magamra váró várakozás, ha majd mellettem, rám váró, várhatatos várakozás, ha majd melletted, süketném a arcizom tornáztatás. Ha majd mellettem, fokozott sóhaj, semmi sok kaparászás. És így tovább. Hosszú, hosszabb és rövid, rövidebb neki hullámzásokban még olyan új szóalakzatok is úsznak, mint itt a várhatatos. Másutt a vörös örömpont, fonéma szivárvány. Az egész kötet azonban, ha geometrikusan ábrázolni akarnám, s méltán, hiszen Marshall matematika szakot végzett, nem vízszintes vonalban halad. Darabról darabra emelkedik fölfelé. Már az inkább szomorúan is hegyigényű mű, s ilyen az Amatoreste Salutant is, s nem csak a méreténél fogva. Mert kisebb versek ugyanilyen bravúrláncok. A kötél nélküli kötéltáncos, a körbe-körbe, végtelen csavar, a csé. Csak csönd, csak hogy, csalétek csönd. Csak hamar csipkés, csak nem csók. Csak nem csupasz, csak nem csata. Csak hogy csalán, csak csalán csapta. Első kötete a vízjelek után nem csupán a szerelem alfapontjának elragadtatásig, nem racionális költemény füzérével lepett meg, de eddigi írásai csúcsával is. A zene a dobhártya mögöttről beszélek. Ismertem már, mielőtt könyvben megjelent. Azóta zenget kanyargott bennem, nem tudtam lehunyni előtte sem a fülem, sem az agyam. Ráadásul azon a szón alapuló vers, amelyen anyám szokott becézni engem. Ez az a bűvös bájos jelentés és emlék és simogató elvarázsoló hatalma egyetlen szónak, jelzőnek, melytől megelevenedik egész kisfiú és kamaszkorom. Azt hittem, csak az enyém. Az egész világ lírában csak néhány különleges esetben tudja egy-egy nagyköltő ilyen fokon összeolvasztani az erőt, vadságot, a leggyöngédebb suttogással, a kezdeti önkívületi feszültséget az állandó fokozással, az odaadás halálos öngyilkos elvakultságát a forma tisztán áramló zeneiségével. Valójában az ismétlés mágiáját valósítja meg ilyenkor a múzsák kegyelméből a költő, azt az ismétlést, amely, mint Bachnál, nem ismétlődés soha. Nekem ilyen volt Marshall verse előtt Vörös Marti ábrándja. Szerelmedért feldúlnám eszemet és annak minden gondolatját, s képzelmim édes tartományát, eltépném lelkemet szerelmedért. Ilyen volt Szaffó szerelmes éneke, amit Adi fordított. Ilyen Baudelaire himnusza, póvallomása Mary Louise Shawhoz, Vicente Alexandre, a szerelem születése, vagy talán még Shelley egy szót sokszor kezdetű ugyancsak extatikus dadogása. Marshall is pontosan egy szót szed szét atomjaira, hogy aztán annál nagyobb gravitációs erővel tapadjanak egymáshoz a szavak, szótagok, mondatlejtések. Az a kísérteties, hogy ezt az atommágia erejével működő mindent elsöprést nem lehet megállítani. A költő is érzi, hogy nem képes rá. Egyik szerelmem azt suttogta egyszer, hogy szeretne elájulni az egymásban üdvözülés közben. Marsall kielégíthetetlen varázsénekében ez történik. Ájulat, a szavak ömlése, megsemmisülés és újra születés, szomjúság, amely nem csak szomjúság többé. Gyönyörűm, gyönyörűségem és gyönyörűségem, és gyönyörűm és gyönyörűségem, és újra gyönyörűm, gyönyörűségem, és még gyönyörűbben, és leggyönyörűbben, és gyönyörűbb gyönyörűségem, süketülésig, berekedésig gyönyörűségem. És gyönyörűségem, és gyönyörűm, és újra gyönyörűm, gyönyörűségem, és még gyönyörűbben, és leggyönyörűbben, és gyönyörűségesem, és újra csak gyönyörűm, és leggyönyörűbben, és leggyönyörűbb gyönyörűségem. És itt meghal a nyelv. Meg kell halnia. Mindennapi miértek. Szécsi Margit, Birodalom. Alig ha indulhatunk el biztosabb irányban egy verses könyvben, mintha a legnagyobb versek felé megyünk. Szécsi Margit új kötetében két ilyen, nem csak terjedelmével mért, nagy vers van. Az imák és a madár-e az denevér. Az elsőt Kondor Bélának, a másodikat Kassák Lajosnak ajánlja. Minél többször olvastam el ezt a két hosszú éneket, annál inkább éreztem, hogy Szécsi Margit keserves korszakhoz jutott el. Nem azért mondom ezt, mintha többi versei mást mutatnának. A kisebb, rövidebb dalok is végletes következtetéseket sugároznak rám, mint valami hasadó anyag. Ezért tartom magam elé könyvét a legnagyobb figyelemmel. Valaki megszenvedi a létezését, kereszten lóg, azt kiáltja, éli, éli, lammá sabachthani, és én ne rettenjek meg, ne halljam ezt a kiáltást, hiszen az én helyemben az én létezésemért is kiált. Már könyve első énekében azt olvasom, forgolódom a világ nagy ágyán, széteső fénnyel akár egy nemzet. Nemzet. Hát nemzetnek képzeli magát? Akkor meg is fordíthatom. A nemzet is úgy forgolódik a világ nagy ágyán, mint Szécsi Margit. És nem pillanatnyi azonosítás ez. Végigkövethetem ezt a személyiség és közösség közti azonosulást az összes verseken. Az imákban már boncolókéssel vizsgálja meg, bizonyítja be, mennyire igaz, véres ez a forgolódás. S dohány meg ital. Ez maradt nekünk, dohány, meg ital, meg a szomorúság, hogy csak a földből jő el a mi ragyogásunk. Csak a földből, halálként vagy életként? Kérdezem magam, mert mind a kettő lehetséges, és nem csak a versors szándéka szerint, de életünk valósága szerint is. Szécsi Margit nem áll meg, hogy kegyetlen miatyánkját ne kelljen hallgatnunk. Folytatja, és még fájdalmasabb részeinket érinti késével. A föld és a halál után lejjebb száll a mindennapokba, azt kérdezi. Hol van az osztály, akiért mi kipirultunk, akiért fehér ingünk, világos agyvelünk virult? Mi erre a válasz, ha nem újabb kérdés, amit a vers indulatával, pontosságával tehetek föl magamnak? Vajon munkásruhában, szegénységben védette az ember ellentéteivel, abszurditásaival szemben? Van ilyen létezés méretű védőruha. S minél tovább susog ég felé ez az ima, annál inkább tudom, nincs, hogy nem lehet. És Margit verseinek igazsága, ami több akár esztétikai hiteleknél is, éppen ez a szembenézés, belehasítás a szép felületek csillogásába. Ami mögött ott van az élet eleven vére is, de ott a sötétség, kétségbeesés is, az ellentét, sőt, az ellentmondás, ami minket angyalokból disznókká torzíthat, külön és közösen. Közösen férfiakat és nőket. Margit ismeri jól mind a két tábort. S most, amikor azzal a férfival beszél, akit a legjobbak, legragyogóbb szárnyúak között tart számon, a szokásosnál is élesebb fény bocsát mindkét nemre. Egyik sem menekülhet meg saját kelepcéjéből, tehetetlenségéből és látszatlétéből, mert a férfiak, a kontárok, a kúfárok, a padisák meg a palik, a férfiak, avagy a női hölgyek, A spinkulák, Samu, a spinkulák, akik a kegyet képein töpörödött szárnyal, de nagy seggel röpülni óhajtanának, s guggolnak akár a galambicák a géniusz alján, akik a próféta elől négy kézláb megfutamodnak, miután leszerepeltek, mint kísértők. Hímek, nők, akik gyártják az élőket korai halálra, vénségre, fellöketésre, kórházi ágydeszka homályra, hályogos képernyő látomásra, szellemi színvakságra. Ezek szabták volna meg magának, kivé legyen? Itt önmagát is szólítja a költő, nem csak a festőt. Önmaga is föllázad a közös tehetetlenség ellen, amit sorsnak nevezünk, hogy szebben hangozzék. Kiszállt ilyen fekete hangon szembe létezésünk korlátaival, a belső képe és a külső torzalak közti elfogadhatatlan, elviselhetetlen különbséggel. Hímek, nők, akik gyártják az élőket korai halálra. Szóval itt tartunk? Alapjában tagadjuk meg a földet és az életet. Alapjában lázadunk föl az Isten ellen, aki mindezt így látta jónak. S csak azért talán, mert legjobb barátunk meghalt. Egyetlen ember halála miatt, hirtelen halandó, botrányos és menthetetlenül korlátolt lett az emberiség. Dosztojevszkij Sztarece még azt kérdezte, megölhetünk-e egyetlen ártatlan csecsemőt is akár milliók boldogságáért cserében? Itt most a költő és az asszony mindent megfordít, s azt mondja, ha Samu, az ő Kondor Béla barátja meghalt, akkor nem ér semmit az emberiség, az egész emberi lét lett vásári vicikvacak. Vagy ne higgyünk, ne higgyek a gyásznak. Még ilyen nagy gyász önkívületének se adjak igazat. Mikor ez a gyász olyan mély forrásokból ömlik, mikor ez a gyász ott rejti sötétsége rétegei alatt a fényt, az életet, az örömet. Mikor csak az öröm miatt, talán az öröm véget ragadtatja el magát. Hiszen ez a gyász annyira emlékszik az azelőtre, a halál előtti boldogságra, a teremtő festőre, aki legyőzhetetlennek látszott, s ezzel diadalmassá tett mindenkit, őt is, a költőt, a barátot. Hiszen ez a festő maga volt az élet elindulása, megragadása, jelképe és valósága. S járunk a képek szentjében, vándorolunk szerelmében, akár a kezdetben, valamikor, mert csak a kezdet a nagy, s akár a paraszt ünnepkora vetésben, járunk a kezdet fenségében. Mert volt kezdet, a galambmacska virágének tanúsítja ezt. Az emlékezés biztos tanú, habár csak a fejünkben, csak a kimondott szóban, kidalolt versben is. Ezekben az emlékekben még a tudatlanságunk, tapasztalatlan ártatlanságunk liheg, moccan, és térünk vissza hozzájuk, mert ártatlanság nélkül nem létezhetünk, csak tengődhetünk. Igen, vissza kell oda térnünk abba a sufniba, és senki ne higgye, hogy ez aféle költői visszakapcsolás, ez valóságos, gyakorlati emlékezés. Fölír az orvossággal, a kezeléssel, vissza kell oda mennünk, hol boncoltunk holtmadárkát, kutatva a mozgás eredetét, s megleltük egymás anatómiáját. Akkor még természetesen azt vallottuk világnak és magunknak, hogy a létmocska még lebírható. De aztán még azt is kétségbe kellett vonnunk, hogy kimondhatunk-e bármit is társadalmi és egyéni létünkről, hogy az erők és erőink engedik-e kimondani, ami belül rejtőzik és kívül létrejön. A nyelvi közlésnek van egy olyan rétege, amely nem közöl semmit. Csak elhangzik, szavakká sűrűsödik, de nem tudjuk értelmezni. Tehát vagy közvetlenül ébredünk rá jelentésükre, vagy megőrzik titkukat. A világ és köztem tehát kellene lennie valamilyen műveltségbeli, szabadságbeli megfelelésnek, hogy kifejezhessem a világot. Mert a nyelv nem tárgyasul teljesen, nem olyan, mint a festmény, a szobor. A nyelv épp úgy azonos marad velem egy bizonyos mértékig, ahogy a tánc a táncossal, a játék a színésszel. Néha kimondhatatlannak, vagyis közölhetetlennek látszik egész létezésünk és környezetünk, helyzetünk. Ez a költő politikai csődjének pillanata, hiszen Hogy tud így hatni a társaira, a közösségére? Ilyenkor mozdulatlanságot, némaságot, kozmikus fegyverletételt érez Széchy Margit. Az Isten befejezte harcát. Kíván nehéz halotti pompát, teliholddal tömött aortát. Nincs más mód a megszólalásra, csak a leghidegebb, legtúlvilágibb víziók. Akár a szellemkoponyák, égvén rideg, foszforos lázban, lakatlan óriás csigák vándorolnak a vízmosásban. És innen a vízmosásból sokkal cicomátlanabb a történelem is. Innen a némaságból, mozdulatlanságból lesve megfordul a híres énekszövege. Feljött a sírokra a páva, feljött, de nem szabadulásra. Mivel a költő meg van kötve, nyelve fagyosan mered szájában. Az egész világ fagyosnak, nyelvtelennek, reménytelennek látszik. És akkor már leginkább csak kérdezni tud. Madár-e az denevér? Az ősi helyzetben, a modernül ősi helyzetben régies nyelvezetre bicsaklik a szánk. A csöves, tsöves, a csillag, tsillag, a zsinór, sinór. Hogy éreztesse a költő a mélységet, de a nevetséget is. Hát megint ide jutott. Hiszen erre a kérdésre nem lehet, nem is szabad válaszolni. Assák válaszolt rá. Egy egész élettel csak. Egy egész élet jeruzsálemi lovaglásával, a megválaszolatlan kérdéssel nyerekkápáján végig lovagol a századon. Vele lehet beszélni, ő érti, amit mondunk, mert ő is énekelt, mozgott, küzdött, naponta begyalogol a Szentvárosba, s megáll a redakciók előtt a kapuk alatt. Tessék, a mozgás. Kassák Lajosé legalább a mozdulatlanság leleplezésére. És Kassák megnevezéseire még a nyelv is közölni kezd, kapcsolatot teremt köztem és a világ közt. Hát akkor valóban, madár-e az denevér? Akkor odafordulhatunk Jeruzsálemben, létezésünk, történelmünk Jeruzsálemében, akármelyik gyanútlan járókelőhöz, aki éppen kirakatot néz, mert a fogyasztást a napi istentisztelet kötelező szertartásává avatta ez a Jeruzsálem, a pénz és a hatalom Jeruzsáleme. Odafordulhatunk, megkérdezhetjük, mondja uram, miért vagyunk mi a politikus akkor? Erre a kérdésre hosszú, kötetlen ének következik, már ahogyan ez Jeruzsálemben kötelező, vagy summázás, rövid, gyors ritmusban, mintha pap és hívők felelgetősét hallanánk a költő tervei szerint. S olvasnám ezt a felelgetőst végestelen végig, míg minden kérdésre feleletet, azaz újabb Széchy Margiti kérdést nem kapnék. Mert a kérdések összekapcsolnak minket, világot és embereket. Széchy Margit új könyve megállíthatatlan kérdezések örök mozgója. Nem nyugszik ő bele a fagyba, halott nyelvbe, a vízmosás történelmébe, állapotába. Megálmodja a Jeruzsálem felé ügető Kassák Lajost, a fáklyás, nagy angyalföldi elődöt, hozzáimádkozik még egy utolsót, mielőtt énekét, könyvét berekesztené. Ide az angyalföldre, a Lajos hozza a miértet, s a mindennapi miértet add meg nekünk ma. És innen így kell a könyvét újra előről elolvasni. Jól látni a fától az erdőt. Bella István, Szeretkezéseink. Évekre szóló benyomást tett rám Bella nagy verse, a Szeretkezéseink. Végre megtörtént a magyar lírában is, ami más nemzeteknél már közhely volt, hogyha szerelemről beszélünk, akkor nem csak a jányka fehér kebeléről van szó, hanem a legnagyobb, földön elérhető csodáról, férfi és nő testi egyesüléséről, a szexuális gyönyör minden érzelmet és költészetet felülmúló minden hatóságáról, szeméremnyílás és behatoló vesző összerobbanásáról. Én már arab és francia költők példái nyomán régen tisztán láttam, a szerelmi szexuális eseményt nem szabad éterikus lírává párologtatni. Ennek az az ára, hogy a lelki-biológiai kapcsolat másodlagossá, sőt gátlásos elfolytássá válik, még a mindent valló költők legjobb szándéka ellenére is. Ha a költészet megnevezés, a szóval való varázslás eszköze, akkor miért éppen a legéletbevágóbb és legdicsőségesebb látomásunk a tabu? Nyilván keresztény tiltások, képmutatások, észrevétlen túléléséről van szó, amikor mi itt Magyarországon egy-két kivétellel olyan illedelmesen beszélünk szexuális vágyainkról és mennyországunkról. Én csak ugyan kis mennyországomnak hívtam azt a lányt, akivel a szexuális kapcsolat megnevezhetetlen döbbenetét megismertem. Szabó Lőrinc és Vörös után Bella most félretolt minden szokásos óvatosságot, és hosszú versben mondta ki, amit mindenki tud, akinek van vagy volt szenvedélyes kapcsolata, akár férfi, akár nő. Nincs ű, nincs i, az é csak élene, nincs v, nincs d, a d csak délene, csak kri, csak krű, csak a hangok szíve, félkék, félzöld és szintelen zene. Nincs hang, é nélkül, v nélkül, hang nélkül, csak a zene színe. Nincs hang, fény sincs, nincs fény, a fénylés csak fénylene, nincs kék, nincs ég, a kéklés csak églene, nincs zöld, fehér, csak fehér zöld lene, csak fél í, csak fél ű, csak a zene színe, nincs fény. Bella arra döbbent rám, miután szeretkezéseitől izzott, hogy ágyék és ágyék fortyogását nem lehet tagolt, érthető beszédre lefordítani, ahogy ezt költők előtte százan és százan megkísérelték. Úgynevezett művészetté, irodalommá, mondhatom, szépséggé szelídítve a nyelven túli és civilizáción túli ősemberi és ősasszonyi elragadtatást. A vallás igyekezett ezt az elragadtatásra képesítő hajlamunkat a szent Isten látogatásoknak fönntartani. A keleti tanok, vallások megvilágosodásnak nevezték ugyanezt. Többről van szó. Az emberi lényegről, amihez az égi hatalmak nem értenek. Baudelaire azt írja, férfi és nő mindig tudta, a szeretkezés gyönyöre abból fakad, hogy mindketten tudják, bűnt követnek el. Ha ezt a félremagyarázást lefordítjuk a tapasztalat nyelvére, és ezt a tapasztalat az eltelt vallásos évezredek szexuális fóbiájának is magában foglalja, akkor világossá válik, a túlvilági üdvösségre vonatkozó hiedelmek túlságosan messze állnak a valóságos és magasztos emberi lehetőségektől és sóvárgásoktól. Bella ezt a transzcendálást, ezt a magunkból való kilépést érítetten formálja mégis csak költeményé, noha ez, tudaton és művészeten túliságát tekintve, jól tudja, lehetetlen. A szeretkezéseink előzmény nélkül áll, és nem csak a magyar költészetben. Bella István ennek a nagy túllépésnek a költeményével megpecsételve összes szerelmes verseit egyetlen külön verseskönyve szerkesztette. A teljesen elfogult, tehát a legjobb értelemben előítéletes olvasót, valószínűleg érthető, meglepetés éri. A gyűjtemény nem más, mint egy faóriás körül szertezöldellő erdő. Természetes, normális fákkal, közepes és jól fejlett példányokkal. Vannak versek, melyek megközelítik a címadó költeményt, például a palatábla. Vagy világ előtti palatábla. Az első, s az Isten firkálta tele csillaggal a hasad, a hátad, mikor világtalanulni járt önmagába, még az idők kezdete előtt, őrajzolt tele kéklánggal, írt rád holdbetűt, napót, üstököst, és hasadra zsinórírással hullámos tengert, hogy egyszer valaki olvassa el, és betűzze le. És bár ezekben is megtalálni a szóújításokat, képzéseket, melyeket szeretek Bella módszerében, például világtalanulni. Az összehasonlításban ezek is rosszul járnak, a mérce nagyon magasra tétetett. A könyv így is különleges ajándék nekünk olvasóknak, és biztos, hogyha nem visszhangzon a fülünkben a szeretkezéseink alpesi szimfóniája, elmerülve ízlelgetnénk egy-egy szép darabot. Így mindig szembetűnik a különbség. Sok költője van a világirodalomnak, aki egy-két rendkívüli ihletettségű versével vált feledhetetlenné. Sorolhatnám a Bella Istvánt, csak még jobban kiemelő példákat. Minden esetre az ő feje körül is látok egy efféle glóriát. A Nátszától Johannáig. Kok Valéria, a kiolvashatatlan. A kiolvashatatlan Kok Valériának csak a magyar nyelven írt verseit tartalmazza. Természetes tehát, hogy németül született költeményeiről most nem beszélek. Mindjárt le kell szögeznem, kifinomult, majdnem azt mondhatnám, túlfinomult költészetről van szó, amely azonban éppen elég intellektuális feszültséget tartalmaz ahhoz, hogy lankadatlanul ébren tartsa figyelmünket. Befelé koncentráló, egy pillanatra sem enyhülő, vigasztalódó lélek keres itt valamit. Többé-kevésbé ugyanazt, amit minden költő, mindenfajta költészet keresni szokott. Hiszen ez a dolga, ez a közvetlen kényszere. Kok Valéria legtöbbször és legérzékenyebben az egzisztenciára kérdez rá. A létnek arra a törékeny tüneményére, akit Pascal halhatatlan nátszál metaforája soha többé nem enged a szemünk előtt másnak, győzelmesebbnek, erősebbnek látszani, mint amilyen a történelem és a lélektan tanúsága szerint. A versek természete azonban különös titkát tárja föl ennek a gyöngeségnek, törékenységnek. A nátszálról kiderül, hogy hajlékony, éles penge. Mert ha Pascal gondolkodó nátszálról beszél, az ő költészetére is ez a fajta állandó elmélkedés, fölmérés jellemző. Érdekes módon a biblikus versek épp úgy erre vallanak, mint a szerelmesek vagy tájleírók. És néha lázadó ez a szelíd, tűnődő líra. Az Ég madarai kérdik című versből. Teremtőnk, nem lesz túl üres a föltámadás a beálló teljességből, ha minket kihagysz. Lázadó keresztény, esetleg csak modern 20. századi keresztény a költőnő, aki ezeket a szófukkar dalokat, énekeket a fülünkbe súgja. Miféle disszonáns hang az, mely időről időre kirí az isteni szimfóniából? Mert Kok Valéria nem az a szentségre sóvárgó lélek, aki belenyugszik a világ egyre profanizálódóbb áradásába. Hála Istennek megvannak benne a gúnynak azok az inkább érdes, mint édes tónusai, melyek költői szemléletéhez a fűszert adják. Túlságosan transzcendens volna ez a mű, ha nem kötnék a földhöz a józanság, meg a kritika kikitörő szólamai. Irónia tehát és átszellemültség. A két szál végigfut, és szépen tartja a könyv ekvivalenciáját, mint az egyik vers cím is mondja. És mégis az utóbbi az uralkodóbb, mert nem csak intellektuális, hanem religiózus költészet is Kok Valériáé. Szándékosan használom a pontos latin szót a magyar vallás helyett. Az hat rám leginkább emlékezetesen ezekből a versekből, ahogyan szerzőjük újra akarja teremteni kapcsolatát az ismeretlen fölöttünk valóval. Ez az áhítat azoknak a műveknek az üzemanyaga is, melyek a földi szerelemről, apjáról, nagyanyjáról, szellemi nagyságokról, költőelődökről szólnak. Apám, Bartók 1945-ben, Omázs a Chagall, portrévázlat Németh Lászlóról, De Profundis, Izzó angyal menthetetlen, P.J. Ez az ellenélet, amint önmagát meghatározza, nem csak a fékezhetetlen prózaverseket löki ki magából, de a végsőkig redukált nyelvi alapegységeket is. Sok van belőlük. A legmélyebbre, az Ómagyar Mária síralom rétegébe visszavevő példát idézem, Áldj meg, Uram, engem című verséből. Nincs több vers, míg csak versz, fonnyadok, nő vagyok, meghalok, mondd, mit nyersz. Így írásjelek nélkül, a költőnő tudja, visszament a nyelv múltjába. De ami ennél is fontosabb, visszakeresi a maga alakját is. Hamvas, Jakob bőméből kiindulva azt mondja, az ember testből, lélekből, szellemből áll. A három mind külön volna, ha nem egyesülne az úgynevezett középben, az imaginációban. A fölébredt ember az imaginációjával válik azonossá. Csak mellékesen jegyzem meg, hogy a költészet sem agymunka, hanem imagináció. Nem meglepő, hogy Koch Valéria, a tudatos belső építész, költői útja során eljut eddig a létmodellig. Megírja a Johanna ciklust. Tűzön által visz az útja címmel. Ebben minden jelen van, ami ő, azaz, ami lenni akar. Ripensis All idézi egy helyen Shakespeare-t. Az ő érettsége Jeanne d'Arc, a harcos, a szelíd, a szent, s ami a leginkább árulkodó, az áldozat. Lehet minden nőben megvan valamilyen szinten az áldozatra készülődés, szerzőnkben igencsak erősen. Szükségszerűnek érzem, hogy a Johanna sorozat verseje a legsikerültebbek, a leginkább viselik írójuk egyéni bélyegét. Érthető, kivetítésről van szó. Szinte válogatás nélkül idézhetnék ezekből az együtt is, külön-külön is meggyőző, lefegyverző darabokból. Nem a hit, hanem a Krisztuséhoz hasonló meghasonlás, Koch Valéria a század gyermeke, példáját idézem csak. Nem a mágián halt meg Jeanne d'Arc, ott csak elhamvasztatott. Akkor halt meg harcos Jeanne d'Arc, a vezérlő belső hang, amikor elhallgatott. A költészet technikáját tekintve persze nem ilyen egyszerű mindent a belső hangra fogni. Mesterség is ez, melynek sok vélt és valóságos föltétele, szabálya van. Egyike a legfontosabbaknak az a bizonyos, könnyedén a súlyosat, vagyis a technika fölényes alkalmazása. S költőnünk verselése néha túlságosan is feszes, rossz invenciók és rímek is becsúsznak a tudatosan vezetett, s nem annyira önkéntelenül, lehallgatott angyali beszédbe. A legkijózanítóbb hiba mégis. Sokszor elfeledkezik róla, pedig vigyáz, versben sose jó a direktség, a teljes elvontság, amely testetlenné, vértelenné teszi a szöveget. Koch Valéria költészete amúgy sem a színétől kapja erejét. Fehér fénytől izzó versek ezek, amilyenek egyik kedvencéjé, Hölderliné is. Minél több egy versben a rejtély, az úgynevezett érthetetlenség, a sokféle jelentés réteg, annál jobb. Minél kevesebb, annál rosszabb. Olyan titok ez, amit nem mindenki tud. Túl a közvetlen szürrealizmuson. Vörös István, amit az alvó nem lát. A csodaöreg. Vörös István versei azt bizonyítják, legalábbis számomra, hogy a mondatot nem lehet semmibe venni. A világot lehet, még a valóságot is, csak azt igazán. A mondatot nem. Csupa lázadás minden verse, kötete a dolgok, a tárgyak, az események, sőt az összefüggések ellen is, legfőképpen azok ellen, hiszen csak így hozhat létre antianyag módjára egy számára készülő másik világot. Ez az a bizonyos, nincs, ami van, kozmosz. Ebben mindennek egyforma a súlya, értéke. Még azt is hozzátehetném, jelentése. De mi a jelentése a vörös versnek? Ennek a kutatása, fölnyitása teszi izgalmassá, költészetté, nem csak a verseit, de a prózáját is. Természetesen nem akarok és nem is szeretnék megfejtést adni. Szerencsére ilyen megfejtést nincs is. Ha egy költészetet meg tudunk fejteni, azzal meg is öljük. Persze eszembe juthat, ez szürrealizmus, ha nem is a francia, hanem mondjuk a cseh. Egyszer találtam valamelyik képes lapban egy kupka képet. Szép színes volt, sárgás, meg kékes, nagy csillag, vagy mi volt. Évekig ott függött a falon. Most eszembe jut, de Holán, meg Nezval, meg Halas versek is. És mégse így vagy úgy szürrealisták a vöröséi. Hozzá képest a szürrealisták, bretonisták, avagy dogmatikusok. Vörös meg a viszonylagosság merénylője. Mindent elpusztít, ami nem eléggé lényegtelen. A lényeg ellen tiltakozik a legjobban, beveti ellene minden tudását, emlékét, minden mondatát. A mondatok mágiája a valóság mágiája ellen. Igen, ez az, ami túl van a közvetlen szürrealizmuson. Az Isten térdén ott ül az ördög. Ne adjunk más és más értéket semminek, íme a vörösféle titkos, ezoterikus tanítás. És mégis mindig kirakja az asztalra, ami a zsebében van. Tudja, mindennek kettős a jelentése. Egy valódi, meg egy jelképes. aztán hozzáfog, hogy a valódit összekeveri a jelképessel. Ehhez megvan a technikája. Ezzel a technikával minden összeilleszthető mindennel. És az én? Az én hol van ebben a labirintus bújócskában? Illúzióvá lesz, mint a valóság is. Vagy éppen az a ki nem mondott mondani valója, hogy benne összpontosul, aminek nincs középpontja. Rejtvény minden vers, és ez már nagyon jó költészet. Olyan, mint a világ. Lét és nem lét egy fölhasíthatatlan magzatburokban. Kék esőben zuhog az Isten. Rákos Sándor, táncol a hullámsapkás tenger. Ezt a könyvet kíváncsian kell olvasni és gyermekmódra. Az első rácsodálkozás igézetével, ahogyan kiskorunkban az első embert, szomszédot, az első hernyót, az első folyót, a tüzet, a fájdalmat megláttuk, megismertük. Soha nem jártunk még azokon a vidékeken, Óceánia szigetein, ahol ezek a mítoszok, dalok, énekek, mondókák születtek. Soha nem hallottuk ezeket a dalokat énekelni dobbal, síppal, csörgővel, fuvolával. Bodrogi Tibor közread néhány óceániai dallamot Kottát utószavában. Aki el tudja olvasni, fölidézheti magának a zenét is, amiről a fordítónak le kellett mondania. A néprajztudós elmagyarázza ezeknek a népeknek az eredetét, kultúrájának jellegzetességeit is. Könnyebb így elfogadnunk ezt a távoli világot. De végül is itt vannak az önmagukban maradt versek. Így leírva művek most már. Mert a népművészetben, népköltészetben, tehát a törzsi költészetben sincsenek művek, azaz befejezett, változatlan szövegek. Változó, alakuló, kihaló és újrateremtődő népek tájak között cserélődő, csiszolódó énekek, táncok, szobrok vannak. A népi, a törzsi művészet így ebben a megállíthatatlan elevenségben, forma és műveltség cserében maradt fönn. Ha leírjuk, főként ráadásul közvetítő nyelvek alapján lefordítjuk a törzsi költészet énekeit, valójában ennek a folyamatnak a végére teszünk pontot. Egy ellentmondást vállalunk. Oda tesszük, mondjuk könyvünk címéül, íratlan dalok, s szépen leírjuk az énekeket a saját nyelvünkön. Minden ilyen fordítás kötet ennek az ellentmondásnak föloldására tett kísérlet is, a földrajzi, kultúrabeli, idő- és távolságbeli átugrása. De meg tudunk-e tenni ekkora ugrást, hogy úgy szóljanak ezek a dalok, mintha a mieink, mintha az első dalok volnának, amelyekben először jelennek meg érzékeinknek a fák, tengerek, csillagok, földek, nők, csaták, fegyverek, istenek. Rákos Sándor könyvét ezzel a kíváncsisággal olvasva az öröm hullámzik át rajtam. Sikerült az ugrás. Óceánia énekei, népei ismerősen szólalnak meg magyarul, oda kapcsolnak abba a világba és létállapotba, hova paradicsom nosztalgiáink hajszolnak. Olyan egyetemes, világképadó erővel, amire ma már talán egyetlen modern költészet sem képes. Ezért is nyúlunk vissza a kezdetek mítoszaihoz, meséihez, lírájához. Más emberi arc néz ránk ezekből a kezdetekből, de a mi arcunk az, amit még nem takartak el vastagmázzal a felsőbb, vallásos kultúrák előírásai, tiltásai és bonyolultsága. Tiszta lehet ez az emberarc, tiszták lehetnek ezek az énekek, mert egyszerű társadalmak szülöttei. De éppen erre az egyszerűségre, áttekinthetőségre, átélhetőségre van szükségünk. Erre sóvárgunk a 20. század vége felé járva, egyre inkább elveszve ismereteink, információink és intézményeink labirintusában. Milyen jó egy pillanatra lélegzetet venni és elolvasni, magunkba olvasztani ennek az új guineai dalnak a repesését. Új nap születik, új nap születik, hajnali madaram énekel, új nap születik, hajnali hím madaram énekel, új nap születik, új nap születik. A törzsi költészet nem ismer rímet, következetes verslábat, mértéket. Annál gazdagabban él az idézett dalban is föltűnő ismétlésekkel. A táncol a hullámsapkás tenger olvasója tehát nem csak az új napnak örülhet, hanem az európai újkori költészetből lényegéből kiveszett újdonságnak, az ismétlésnek is. az ének megkövetelte, természetessé tette ezt a technikát. Minél ősibb dalrétegre bukkanunk, annál egyértelműbb, kristályosabb ismétlő szerkezetekkel találkozunk. Rám mágikus erővel hatnak az efféle, látszólag egyhangú énekek. Eltörlöm menta varázslatát, eltörlöm kairó iva varázslatát, eltörlöm libomotú varázslatát, eltörlöm párzás varázslatát. Van rá példa, amikor az ismétlődés változtatással válik izgalmassá. Az éjszaka forrása lent nyugszik, a világ nemlevésben, a világ foganásában, a világ növekedésében, a világ szárba szökkenésében. Máskor, s ebben Rákos Sándor is nagy kedvét lelhette, a különös maori nevek válnak nyelvi erejükkel lefegyverző költészetté. Toga-e a derekát, kiszorítsa magához éjjel. Te, tapu a roko. Toga-e a derekát, ő szorítsa magához éjjel. Itt a névmágia, az ismétlő technika következetes elemével együtt ragad magával. A nagy, fönséges teremtés mítoszban a maori isten, Taroa világteremtésében zene, nyelv, végső titok hömpölyög egyszerre valahonnan az idő mélyéből, hogy szinte már költészeten túl, költészettől függetlenül beszéljen valamilyen szent pillanatról, eseményről, amiről úgy sejtem, soha se tudhatunk többet, bármennyire megnövekszenek majd még az ismereteink, eltatokni. Szólott akkor Taroa nagy fennszóval. Ég zűrzavara, vége érhetetlen zűrzavar, föld zűrzavara, ti magasan fentről a mélységes mélységbe kavarogtok, körbe-körbe úszott a föld nélküli zűrzavarban, mind magasabbra és magasabbra úszott föl, mind mélyre és mélyebbre úszott le. Végül megtért Fátiba, Tumi Itithez, héjába bújt, és ott is maradt a szűk hely tökéletes sötétségében. Hosszan pihent új héjában, majd kimászott megint, és a régi héj Rumia tetejére állott föl. Hogy folynódik itt össze nemiség és világmindenség, erő és titokoldás? A szövegben teljesen eltűnik belső líra és külső történés közt a határ, hiszen a végső, pontosabban éppen a legelső dolgokba avat be ez a hosszú-hosszú ének. Egyetemes könyv a táncol a hullámsapkás tenger. Talán földhöz is nyomja a szakosodott tájékozódáshoz, kifejezésekhez szokott 20. századi európai, magyar olvasót. A törzsi kultúrák embere azonban a fehér civilizációs előítélettel szemben egyetemes lény volt. Nem tért ki a halál ténye és tudata elől épp úgy, ahogy a gyönyör elől, a harc, az állatokkal, a növényekkel vagy a csillagokkal való azonosulás elől sem. A gyász földig sújtja, ünnepélyes, méltóságteljes szertartásra készteti azt a vadembert, akit furcsa módon az európai hatalmi gazdasági torzsalkodások hódítói és rablói neveztek és látnak annak. Olyan fajta siratok születnek így, amelyekre könnyű ráhangolódnunk a mi főként erdélyi siratóink kétségbe esett hangjával a fülünkben. Jaj, a kiáltás, jaj, a kiáltásod, halálhörgésed a csónakban. Nem is téged csiratlak már, édes uram. Jaj, nem téged csiratlak. Egyetlen fiamat csiratom el, jaj, jaj, gahuát csiratom. Jaj, az emlőmet szívtad, jaj, az ölemben dédelgettelek. Jaj, zsenge fiam, jaj, sarjadó kis tatarám, Moehau erdejéből. Az óceániai ember szavaiból, énekeiből is ránk tűz a szerelmi vágy, a csalódás, az elválás fájdalma, de a mennyegző, a nászágy, a nemiség leplezetlen öröme is. Boldogan ismerünk saját belső kifejezési igényünkre a szókimondásukban. Most aztán kedvünkre, amíg lehet, bozót is, barlang is a te öled, botomad belé, botomad belé. És természetesen mindennél nagyobb mindennapi gyakorlati és mitikus téma a víz, a csónak, evezés, a vándorlások a tengeren. A tengernek, a víznek külön istene van Óceániában. Káne. Káne vize hol fakad föl? ahol Laa szomjuhozott, ahol Káne botját leszúrta. Mélységes mélyből, forró forrásból, budjanó kútból ömlik a víz. Innunk abból kell, az életvizéből. Az idézetek alig, ha nem érzékeltetik, mennyire élő nyelven, ritmusban, formában győzi le Rákos Sándor a fölismert ellentmondást. Könyve nem néprajzi szöveggyűjtemény, költészet, ami csak úgy jöhetett világra, hogy a fordító mindig saját költői átélésébe merítette le, majd onnan a mélyből, majdnem a saját vers pillanatnyi semmiéből hozta föl a magyar nyelv magasságába. A föloldandó, végső fokon nyelvi ellentmondás azonban olyan mély és nagy, néhány szó, néhány kifejezés nyelvtani alak elgondolkoztat. Nem nő kifogássá, csak őszinte, tehát olyan kérdéssé, melyre valóban nem tudom, nem tudjuk a pontos választ. Mennyire régiesíthetünk, mennyire használhatunk ismert, jellegzetes magyar népköltészeti szavakat, összetételeket, távoli törzsi kultúrák dalaiban, énekeiben. Meg se kísérlem, hogy bármiféle szabályt körvonalazzak. Bennem csak annyi tartózkodás él az egyértelműen a mi irodalmunkra vagy népi kultúránkra ütő szavakkal, fordulatokkal szemben, amennyi a megkülönböztetéshez, az azonos hangzás elkerüléséhez okvetlenül szükséges. Azért érzem úgy, de ebben sem vagyok biztos, hogy az olyan szavak, mint künn, légyen, legott, esthajnal csillag, édesanyám, édes uram, megenyhítni, nyargalton nyargalnak, jődögél, és általában a régies múlt idők nem jók. Azért általában, mert ősi mítoszokban alig ha lehet másként beszélni, tehát fordítani, mint így. Történik vala egyszer a ma rettenetes napon. Másutt az ilyen ige is teli találat. Lemászok a fáról, iszkolok haza. Ennyit a műhely gondokról. Lapozom, hónapok óta gyönyörködöm Rákos Sándor könyvében. Fölhangzanak bennem az énekek, a varázslások, teremtés mítoszok, amelyeket nagy erővel közelít a látomáshoz Veres Pál az óceániai törzsek művészetével rokon színes metszeteivel. A fordító élve boncolásszerű vallomása a szövegekkel való birkózásáról, Bodrogi Tibor utószava és néprajzi jegyzetei, dallamkottái már-már elhitetik velem, hogy nem is itt vagyok Pesten, a nagyvárosi civilizációban, hanem ott táncolok, énekelek valamelyik Karolina-szigeti part homokján. Dobogó lábbal táncot járok, dörög az Isten a felhőben, szivárvány hídon jön le hozzánk, szivárvágyon robog le hozzánk. Kék esőben zuhog az Isten, zöld esőben zubog az Isten.